40 aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 8 perccel a szerkesztő Gécsek Tóth Enikő nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk hozzászólásaikat, 0630 9666, és már is mondom, hogy mivel várjuk Önöket 10 óráig. Nyugodt éjszakák, friss levegő, megsimogatható állatok, turisztikai szakemberek a falusi turizmust az ország vendégforgalmi stratégiája egyik fő pillérének tartják. De vajon vonzó lehet-e a vidék a külföldi turisták számára? Mit kínálnak és mit nyújthatnának még a vidéki vendéglátók?
Nem kell visszanyúlni a régmúltban, mert külföldi tapasztalatok azok sokan, főleg Franciaországban, Olaszországban, ez jellemző, hogy lényegében a gazdálkodó beengedi a vendéget az otthonába, főz neki a kis saját alapanyagéból. Van egy ilyen víziónk, hogy szeretnénk az embereket kicsit visszacsábítani a természethez.
Vidéken a jövő, erről is hallhatnak mindjárt. Aztán ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a kétkerekű járműveket, köztük a motorosokat is. Az autós-motoros ellentét egyidős a modern közlekedéssel, de mi okozza a konfliktust? Össze lehet-e hangolni a két életformát?
Nyilván ez mind a két félen múlik. Tehát a járművezetőknek, tehát a személygép járművezetőknek is sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy tavasszal előjönnek a motorok, sokkal kisebbek, kevésbé láthatóak, körültekintőbbnek kell lenni, illetve nekünk motorosoknak is sokkal jobban oda kell figyelni a többi járművezetőre, hogy senkit se veszélyeztessünk.
Mit tehet az autós és mit a motoros, hogy elkerüljék a veszélyes helyzeteket? Önök mit tapasztalnak az utakon? 0630 9666 az SMS számunk. Ebben a témában is várjuk hozzászólásaikat. Egyes szakemberek szerint vidéken egyre kevesebb a vendég, a szálláshelyek szenvednek, és nem kapnak megfelelő reklámot. De önök miért utaznak falura pihenni? Mit várnak a kényelmes szálláshelyen, falusi idillen túl? És mit gondolnak, mennyire jövedelmező a falusi vendéglátók számára a turizmus? Márciusban kezdődött a falusi ízlelő túra, vagyis a Field túra sorozat, melyben több mint 25 helyszín, majd 30 helyi termelő és vendéglátó szolgáltató vesz részt. A kistermelők saját gazdaságukban, otthonukban vagy portájukon fogadják a vendégeket. Gyarmati Péter riportja következik.
Koleszterin szint, szénhidrát szint rendben van?
Rendben, igen, köszönjük.
Mi volt a menü?
Házi tyúk húsleves, meg bárányragú. Én a bárányragú tettem, párom a tyúk húsleves.
Milyen volt a húsleves?
Nagyon finom volt, finom zsenge tavasz.
Gazdag?
Gazdag, nagyon.
Volt sütemény?
Volt, hát finom tiramisu volt.
Eperdzsömmel.
Mi az, ami itt azon kívül különleges, hogy itt most ettek egy finomat?
Családias, és nyugodt a környezet, igen.
Nyugis nagyon.
Ebes, Debrecen és Hajdúszoboszló között található a 4-es számú főút mellett. Szendrei Bence és felesége Szendrei Eszter családi házuk udvarán alakította ki egy idehaza még újszerű éttermet, melyet körülvesz, majd hallani fogják a mai szóhasználattal egy permakultúrás kert.
Ez még csak a negyedik szezonunk, tehát alapból a Szendrei kertet hobbiként kezdtük, kedves feleségemmel Eszterrel, főleg fűszereket, zöldséget termesztettünk, aztán egyre jobban kezdte belakni a kertünket a különböző állatok, csirkék, kacsák, kutyák, stb.
Sertés is van most már.
Sertés is van most már, illetve halakkal is foglalkozunk. Kertitóba tokhalak, illetve pontyok, compók vannak, szintén tányérra szálljuk őket, és most negyedik szezonja, hogy már vendéget is fogadunk.
Amit csináltak itt, az nem különlegesebb, még mondjuk egy második világháború előtti kert. Egy olyan paraszti otthon, ahol minden megvolt. Ez ugyanaz, csak ma nekünk ez már ilyen távoli, olyan különleges.
Így van. Nem kell visszanyúlni a régmúltban, mert külföldi tapasztalatok azok sokan, főleg Franciaországban, Olaszországban, ez jellemző, hogy lényegében a gazdálkodó beengedi a vendéget az otthonába, főz neki a kis saját alapanyagéból. Van egy ilyen víziónk, hogy szeretnénk az embereket kicsit visszacsábítani a természethez, és ugye ehhez mi úgy gondoljuk, hogy kell az, hogy igenis találkozzanak az emberek, ne csak a boltok polcain a csirkével, vagy a disznóval, stb., hanem élőben is nézzenek szét a kertbe, honnan származik az a paradicsom, vagy éppen fűszer, és utána kóstolják meg. És talán ez a körforgás része, és a jövőképnek is mi azt gondoljuk, hogy ez a fenntartható, hogy ne keressük decemberben a paradicsomot, hanem mi ugye például mindig tényleg csak abból főzünk, amink van, minden héten tök más a menü, nem is tudom előre megmondani, hogy mondjuk 2-3 hét múlva mit fogok főzni, mert hogy megvárom, hogy mit ad a kert.
Hát ugye Bence egyébként szakács is,
igen.
Nem csak jó vendéglátó.
Igen. És igen, ezt szeretnénk itt tovább képviselni, hogy szezonalitás.
Bence, és ebéd előtt szokott lenni egy kertbejárás?
Összességében nagyon sokféle programmal készülünk a kedves látogatóknak. Vannak olyan programjaink, ami kifejezetten a kertészet iránt érdeklődőknek szól, kertbejárással, technikai, mondjuk workshopokkal, hogy kell palántázni, hogy kell gazdálkodni. Vannak olyan falusi vendégasztalos eseményeink, mint most jelenleg, amikor csak ebédelni jönnek az emberek, vagy vacsorázni. Viszont én itt vagyok, és tudunk menni előtte, utána a kertbe, tudunk beszélgetni. Szóval, hogy technikailag ez egy ilyen lazulós, lelassulós hétvégi program.
Hogy kerültek ide?
Feleségem. Katársa? Azt hiszem, a munkatársa ajánlotta nekünk, hogy itt milyen jó ételek vannak.
Így van.
Nem bánta meg?
Nem. Én kicsit gondolkodtam rajta, hogy érdemes eljönni a Debrecenből, de azt hiszem, igen.
Megnézte a kertet? Körülnéztek?
Én még nem.
Én vagyok a felfedező.
Ön az innovatív.
Abszolút.
A családban.
Így van. Én hoztam őket ide, és én fedeztem fel a kertet, és nagyon tetszik.
Akkor visszajönnek szerintem.
Én láttam a tematikus heteket, és úgy érzem, hogy még visszajövök biztosan.
Itt vannak mögöttünk a rántani való csirkék. Arra kérem, hogy mutassam meg a tokhalat. Arra kíváncsi vagyok,
megmutatom,
hogy mekkora tó kell ahhoz Ebesen, a négyes számú főút közelében, hogy tokhalat lehessen biztonsággal nevelni. Tehát van itt egy tó, mondjuk olyan 3 méter az átmérője ennek a tónak.
20 000 literes
tó. Látom a koi pontyokat benne.
Ezek nem koi pontyok.
Nem koi pontyok, de ez olyan, mint a koi pont.
Így van, ezek aranyszínű jászkeszegek. Itt szerettünk volna őshonos állatokkal dolgozni. Ugye a jászkeszeg az
volna esküdni, hogy ez a koi pont.
Nagyon hasonlít. Tokhalat meg úgy tudok majd mindjárt mutatni, hogy csak ugye sötét a tokhal, itt szoktak úszkálni. Itt, ott jön, nézd, ott jön egy nagy.
Látom.
Szóval technikailag ebben most egy ilyen 20 darab tokot tartunk, ez már mint tányér érett, de van benne tükörpont, compó, különböző keszegek, sügér, van néhány süllőnk is, szóval egy olyan kis mini életteret szerettünk volna itt ezzel a tóval létrehozni, ami egyrészt ugye hasznos is, tehát meg is tudjuk enni, ami benne van, másrészt önfenntartó a rendszer, harmadrészt, mivel mi permakultúrás gazdálkodással foglalkozunk, nekünk ez a víz, ez kincs, tehát ez a beállt, mind a hőmérséklete, mind a tápanyag tartalma ennek a víznek, ezzel locsolunk.
Gergely Mária, falusi vendégasztal szolgáltatók egyesület elnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, ez egy új kezdeményezés, hasonló az Agrárkamara által szervezett Nyitott Kapuk nevű programhoz.
Jelen pillanatban Magyarországon vendégasztalt úgy üzemeltethetünk, hogy valaki őstermelő, kistermelő, és a gazdasága helyén, falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben megmutatja azokat a termékeket, amiket készít, és ezt meg lehet mutatni nem csak kóstoló formában, hanem ételeket is készíthet belőle. Mi törekszünk arra, hogy helyi alapanyagokra épülő ételeket készítsenek, és megpróbáljuk bemutatni a hagyományos magyar ételkészítési kultúrát.
Több mint 25 helyszínen több mint 30 helyi termelő és vendégasztal szolgáltató csatlakozott, mondta Gergely Mária.
Van egy tavaszi, egy nyári és egy őszi túranapunk. Jelen pillanatban a nyári túra időpont előtt állunk, ami június 19-e, 20-a és 21-el bezárul. többnyire olyan településekről beszélünk, ami 5000 fő alatti, és az itt ezeken a településeken élő emberekkel, gazdaságokkal találkozhatnak a látogatók, és úgy próbáltuk ezt megszervezni, hogy egy túra alkalom egy egész napos program legyen. Minden helyszín, minden gazdaság, minden más, de mindegyik egy-egy élmény. Mi azt gondoljuk, hogy itt olyan élményekkel találkozhatunk, olyan történetekkel találkozhatunk, amit igazán nem hallhatunk máskor, máshol.
Gyarmati Péter összeállítását hallották, de önök is kedvet kaptak, hogy egy hetet eltöltsenek valamelyik falusi portán? Hogy egyenek esetleg egy ilyen falusi vendégasztalnál? Szoktak járni vidékre pihenni? Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
A felvezetésben már említettük, hogy létezik egy nemzeti turizmusfejlesztési stratégia, amelyről 2005-ben úgy határozták meg, hogy ennek egyik fontos pillére a falusi turizmus, tehát van visszapillantva most már több mint 20 éves tapasztalatuk. Mit lát? Miről beszél ez a 20 év? Valóban fellendült a falusi turizmus hazánkban?
Valóban fellendül, de azért még azt a helyét, ami talán megilletné a turisztikai palettán, azt nem foglalta el. Mikro, kis és családi vállalkozásokról beszélünk, ő számukra nagyon fontos tevékenység ez, és hát mint hallhattuk is a bejátszóban egyébként, a vendégek számára egy nagyon vonzó dolog tud lenni. A stratégia egyébként, amiről tetszett beszélni, meglehetősen elavult már, azért megérett az újragondolásra, folyamatos történések voltak, amik befolyásolják a turizmus működését is. Gondoltunk a Covidra, a rezsiválságra, vagy éppen most ugye az kerozin hiánnyal kapcsolatos dolgokra, ami minden szegletére kihat a turizmusnak.
A turizmus hány százalékát teszi ki a hazai, a belföldi turizmus hány százalékát teszi ki a falusi turizmus? Vannak erre adatok?
Bizonyára vannak adatok, de ezeket hitelesen erről nem tudok beszámolni.
Arányaiban esetleg?
Kicsi, nagyon kicsi szeglete egyébként a turizmusnak, a magánszálláshely szolgáltatóknak, kisebb szolgáltatóknak, ahová a falusi turizmus tartozik, mintegy 10%-a a falusias jellegű szolgáltatóknak az aránya, ezt tudjuk elmondani bizonyos entak adatokból, de nem is a mérete itt a fontos, hanem a jelentősége az sokkal nagyobb annál, mint amit számszakileg ki lehet mutatni.
Mármint a jelentősége arra gondol, hogy például a vendéglátók számára, vagy a falusi turizmusban résztvevők számára, hogy például a gazdálkodók ki tudják egészíteni a tevékenységüket ezzel? Ez egy fontos bevételi forrás lehet?
Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amit el tetszett mondani. Ez sokszor a vidéken való helyben maradásnak egyik kulcs eleme, hogy akkor olyan tevékenységeket végezünk, ami vonzó a fiataloknak is, a turizmus nyilván ilyen, és egy olyan jövedelem, akár kiegészítő, de akár főjövedelem is tud lenni, ami szintén azt segíti, hogy helyben az életünket azt javítsuk, jobbá tegyük, és nem mindenki a nagyvárosokba vágyakozzon.
Látják azt, hogy mire volna igény? Tehát, hogyha valaki elindul, akár a fővárosból, akár valamelyik vidéki nagyvárosból, egy kis faluba, a határ mentére, nem tudom, Észak-Kelet Magyarországra, akkor mit szeretne ott kapni, mit szeretne ott találni? Tényleg csak nyugalmat?
Teljesen világosan látható, hogy az embereknek mire van igényük. Hát egyrészt kapcsolatokra van szükségük. Tehát a bejátszóban is hallottuk, hogy akkor tulajdonképpen interakciókra vágynak az emberek, amikor elutaznak és utazási élményre vágynak. És ennek egyik nagyon-nagyon fontos eleme az emberi kapcsolatok. A nagyobb szálláshelyek, szállodák ezt nem tudják nyújtani. Tehát ez teljesen különbözik. Erre vágynak, és ehhez aztán de egy nagyon színes paletta kínálkozik, hiszen vannak alföldi részeink, vannak fürdőink, vannak hegyvidéki részeink, vannak nagyon jó gazdálkodók, akik csak a gazdálkodást tudják megmutatni, vannak nagyon jó sajtkészítőink, borosaink, kolbászkészítőink, akik mind-mind várják a vendégeket. Egy nagyon színes egyébként, tehát nem, az a lényeg, hogy nem egységes, és nagyon színes a kínálat a falusi turizmusban.
Igen, így próbáltam elképzelni, tehát tulajdonképpen arra vágyunk, hogy valahol tényleg úgy bele tudjam élni magam a vidéki életbe, hogy azokat az élelmiszereket tudjam fogyasztani, amit ott helyben előállítanak, azt a fajta kedvességet kapjam, és el tudjam képzelni, hogy azok az emberek hogyan élnek.
Így van, lássam a nyulat, halljam a madarakat, arra kelljek fel, hogy milyen hangos a madár, ne arra, hogy milyen hangos egy villamos. Tehát ezek azok olyan élmények, amik már nem biztos, hogy csak a nagyvárosi embernek hiányoznak, már sokszor egy kisebb városnál is ez már hiányozni tud.
Számít, hogy milyen egyéb attrakció van a környéken? Most arra gondolok, hogy van-e gyógyfürdő, vagy van-e, nem tudom, valamilyen mászópálya a gyerekeknek, stb., vagy olyan látnivaló?
Így van, tehát az attrakciók, amiket turisztikai termékként kínálunk a vendégnek, annak nagyon fontos elemei azokat, amit el tetszett mondani, milyen természeti adottságok vannak, kulturális hagyományok vannak, kulturális rendezvények, gasztronómiai rendezvények, hogy az épített örökség, a miensége, az alapvetően meghatározza a vonzerőt, az odaérkező vendégeknek a típusát, és erre tudunk ráépíteni egy személyes kiszolgálás, egy házigazdaként váró házigazda, ő tud lenni egy igazán jó szállásadó. Itt az embernek a fontosságát azt nem győzzük hangsúlyozni.
Ugye valószínűleg sokkal könnyebben el lehet érni most már ezeket a falusi vendéglátókat, vagy ezeket a portákat, mert a világhálón keresztül, aki keres, megtalálhatja őket, de az biztos, hogy sokkal kevésbé van lehetőségük ezeknek a portáknak a maguk reklámozására, mint akár egy nagy szállodának, vagy mint akár egy külföldi vendéglátónak. Milyen segítséget igényelnek ezek a hazai vendéglátók?
Hát igazándiból figyelmet szeretnénk magunknak biztosítani, hiszen valóban, ahogy elteszett mondani, a nagy szállodák, a Budapest központúság az egy óriási nagy probléma a falusi turizmus szempontjából. Az elmúlt időszak turizmus fejlesztései azok nagyon fejnehéz dolgok voltak, tehát azt látjuk, hogy a budapesti turizmus, sőt, nem is budapesti turizmus, nem is igazán beszéltünk, néhány kerületnek van igazándiból erős turizmus a Budapesten. Ez igazándiból elvitte a figyelmet a turizmus egészéről, az ország egészéről. Ez számunkra azt fogalmazza meg, hogy azért jobban fókuszálni kell magunkat, jobban fel kell érni figyelmet magunkra, és hát azt kérjük egyébként a szállodaipartól, hogy igazándiból partnerként tekintsenek kisebb szálláshelyekre, akár Budapesten, akár vidéken, bár nyilván most vidékről beszélünk, hiszen azt érezzük, hogy a szállodaipar inkább egy nyomást próbál helyezni a kisebb szálláshelyekre.
Igen, de ugye benne volt ebben a koncepcióban az is, hogy nyilván Budapestet azért is kell fejleszteni, hogy a külföldi turisták számára vonzó legyen, hiszen ők elsősorban ezért fognak idejönni. A külföldi turistákat érdekli a magyar vidék?
Én azt gondolom, hogy tudná érdekelni a vidék, de a falusi turizmus az a világon mindenhol a belföldi turizmusra épít egyébként, tehát itt a határmentiség az sokat tud segíteni ebben a körben, de a belföldi turizmus erősítése az nagyon-nagyon fontos, tehát azért látjuk, hogy rengeteg magyar utazik Horvátországba, őknek egy részét azt gondolom, hogy megfelelő marketinggel helyben tudnánk tartani, és az a pénz az nem Horvátországba kerülne.
Azt tudom, hogy Németországban komoly kultúrája van annak, hogy a családok nyáron is akár elmennek egy-egy gazdaságba, valamilyen mezőgazdasági közegbe, és ott érzik jól magukat, de hogy pontosan miért és hogyan nyaralnak szívesen a németek, arról Noll Katalin tudósít most.
A szőlőültetvényektől az istállókon át egészen a tengerpartokig a városi ember számára a lehetőség csalogató, így van ez Németországban is. Egyre többen töltik a nyári szabadságukat vidéken. Ráadásul a programok egyre színesebbek, így a vidéki nyaralás egyre szélesebb csoportok számára válik vonzóvá. A vendéglátóhelyek, a turisztikai szolgáltatók kifejezetten törekednek arra, hogy megszólítsák az időseket például azzal, hogy úgynevezett speciális egészségügyi vagy wellness nyaralást biztosítanak nekik. A fiatal pároknak kalandokat ígérnek, a kisgyerekes családok pedig részt vehetnek az állatok ellátásában, a tojások begyűjtésében, vagy akár egy zöldségszüretben is. Azok, akik a falusi turizmus mellett döntenek, a szállás lehetőségek rendkívül színes palettájával is találkoznak, hiszen a szénapadláson, de akár egy kempingsátorban, sőt vidéki kúrián, vagy akár egy kastélyban is lehet aludni. Szakértők szerint a marketing már is hatásos. Volt olyan év, amikor csak nem 10 millió német ment szívesebben vidékre, mint például Majorkára, holott vitathatatlan, hogy a szigetre látogató turistáknak körülbelül 30-40%-a szintén Németországból érkezik. Maga az agroturizmus, más néven mezőgazdasági vagy falusi turizmus kifejezést Európában a 20. század közepén kezdték el használni. Németországban elsősorban az 1970-es és 80-as években honosodott meg. Támogatásával az is célja volt a kormányoknak, hogy ellensúlyozzák a vidék elnéptelenedését. Az agroturisztikai célpontok többsége Bajorországban, Baden-Württembergben, Schleswig-Holsteinben és Alsó-Szászországban található. Ez a négy tartomány együttesen az országos agroturisztikai kínálatnak körülbelül kétharmadát teszi ki. De Németországban a legszebb agroturisztikai régiók listáját is elkészítették. A legnépszerűbbek az Alpokbeli Allgäuban, a Fekete-erdőben, az északi és a Balti-tenger partvidékén, a Mecklenburgi tóvidéken Brandenburgban és a Rajna-vidék-Pfalz borvidékein találhatók. Az előkelő helyezést nem könnyű kiérdemelni, hiszen a Német Gazdaszövetség adatai szerint Németországban körülbelül 10 000 gazdaság nyitja meg kapuit a turisták előtt. A legtöbben kis családi gazdaságok, amelyek állatokat tartanak és aktívan gazdálkodnak. Az már a vendégek ízlésétől függ, milyen gazdaságnak szeretnének rövid időn belül részeseivé válni. Annyi bizonyos, a helyzetből mindenki profitál, miközben a városiak belekóstolnak a vidéki életbe, az agroturizmus további bevételi forrást biztosít a helyi vállalkozásoknak, segítve őket a munkahelyek biztosításában is. Az adatok alapján egyre bizonyosabbá válik az is, a farmon töltött nyaralás olyannyira vonzó a családok számára, hogy akár egy egyiptomi tengerparti nyaralásról is szívesen lemondanak érte.
Noll Katalin tudósított Németországból, de önök például lemondanak-e? Például egy egyiptomi tengerparti nyaralásról azért, hogy valahol a magyar vidéken pihenjenek. Azt írja nekünk Rozi, 06-39-666 az SMS számunk, hogy igen, én szoktam járni vidékre pihenni. Elsősorban pihenni csupa nagybetűvel. Aztán egy másik hallgató azt mondja, hogy mi a hazai állatkertekbe járunk, egyre fejlődnek, az átlagember nem is tud róla. De mit érdemes ellestünk például Németországból? Ezt Frankó Páltól, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnökétől kérdezem.
Amiről itt a riport szólt, és talán Németország, Franciaország jó példa erre, az összefogást. Tehát, hogy azért, hogy ha figyeltünk, akkor az összefogásnak nagyon nagy jelentősége volt, és talán szót kell ejtenem itt a falusi turizmus kapcsán arról napról, hogy ugye 106 évvel ezelőtt Magyarországot egy sorscsapás érte azzal, hogy a kétharmadát elcsatolták. Ez a turizmusra is jelentős hatással volt, hiszen az addigi turisztikai célpontok, fő desztinációk, azok mind a határon kívülre kerültek, és ekkortól számítódik egyébként a hazai vidéki turizmus, falusi turizmusnak a fellendülése. Tehát igazándiból nekünk azt kell ellesnünk, hogy
akkor épültek a turistaházak például a határon belül maradt hegyeken, pontosan. Ugye, mert már nem lehetett elmenni Székelyföldre, felvidékre.
Pontosan így van, ahogy tetszik mondani, a Balaton, az észak-magyarországi térségek ekkor kerültek így turisztikai célponttá, ekkor alakultak ki, azóta ez jól működik, szóval ezt kell nekünk megtanulni, ezek a jó példák, hogy hogyan tudunk összefogni, mindenkinek össze kell fogni, tehát a turisztikai szereplőknek, legyen az a turizmus irányítás, legyen a szállodaipar, legyen a helyi közösség, a helyi lakosság, mindenkinek össze kell fogni, és akkor fog tudni jól működni, és segíteni kell egyébként a gazdálkodókat, meg a turisztikai szektornak a részeseit, legyen az egy gazda, egy sajtkészítő, ugye erről is volt szó. Most úgy érezzük, hogy itt azért nagyon nagy adóssága van a turizmus irányításnak, meg a kapcsolódó rendszereknek, hogy a segítő jogszabályalkotás és jogszabályalkalmazás az igazándiból nincs igazán jelen pillanatban az országban.
Mire gondol, hogy könnyebb legyen például a saját portéket értékesíteni?
Így van, vagy pedig ugye most az ENTOK rendszerről már beszéltünk, ez jelen pillanatban egy bürokratikus teher a kisebb szálláshelyek számára, ugyanakkor egy nagyon jó lehetőség lenne, hát hosszú évek alatt nem sikerült ezt kiaknázni. Úgy érezzük, hogy ebben nagyon nagy potenciál van, és jól tervezhető, és jövedelmező tevékenységet tudnánk folytatni, mint amiről a németek is beszéltek.
Nagyon-nagyon kevés időnk marad, de ki tud emelni esetleg egy régiót, amelyre érdemes most odafigyelni? Nyilván vannak frekventáltabb területek, ahova többen mennek a falusi turizmust élvezni is. Hova érdemes és miért?
Bárhova érdemes, ez nagyon fontos. Bárhova érdemes menni, és mindenhol mást fognak kapni, legyen az Balaton felvidék a sajátosságaival, Észak-Magyarország, az Alföldi térség, ahonnan én érkeztem, a gyógyfürdők vidéke, mind olyan terület, ahová bármikor el lehet menni télen, téltől nyárig, bármelyik évszakban.
És mindez a ott élők megmaradását is szolgálja, hogyha ott nyaralunk. Ezt érdemes hangsúlyozni újra és
ez
újra.
Ez életfontosságú.
Nagyon szépen köszönöm, Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség elnöke volt a vendégünk az iménti percekben, és mehetünk akár motorral is. Mindjárt arról beszélgetünk, hogy miből adódik a konfliktus motorosok és autósok között. De most 9:30 van, hírek következnek 2 percben. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is.
Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A Kossuth téren a parlament előtt ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területek kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Az egyik ügyesen két jármű között is átsúrram, kielőzi a sort, könnyen szlalomozik a dugóban. A másik már csak mérete miatt is tiszteletet követel, és félve figyeli a visszapillantó tükröt. Önök két keréken vagy személygépkocsival közlekednek? Mit tapasztalnak az utakon? Mi okozza a konfliktust autósok és motorosok között? Hamarosan a szakértőket kérdezzük itt a stúdióban is. Idén 45 éves a BRFK motoros alosztálya, a két keréken közlekedő rend őrei, a hatékonyság és a professzionalizmus közvetlen képviselői az utakon. De vajon mit csinálnak a gyakorlatban? Kovolek Attila, Dobrocsi Gábor rendőrszázadossal beszélgetett.
Most érkezett meg egy ránézésre civilnek kinéző motorral, fehér sportmotor formája van, hogy nem rendőrségi jelképpel ellátott eszközzel jött. A felszerelését is nézve nem mondanám meg, hogy rendőr.
Budapesten kezdtük el ezt az úgynevezett civil járműnek a használatát, mind személyautóval, mind motorkerékpárral utána. Ennek gyakorlatilag az a célja, hogy azok a jogsértések, amiket az emberek nem követnek el, hogyha egy szolgálati gépjárművet látnak, mert nyilván akkor egy picit jobban visszafogják magukat. Ezeket a fajta notorius jogsértéseket ki tudjuk szűrni, még inkább úgy, hogy kevésbé vagyunk láthatóak.
Meddig tart ez az akció?
Jelenleg most ezen a héten egy 4 napos roadpoll nemzetközi akciót tartunk mi is, még nagyon sok más európai ország. Ennek most a fő irányvonala a kétkerekű járműveknek az ellenőrzése. Ebbe persze nem csak a motorkerékpárok tartoznak bele, hanem a kerékpárok, elektromos kerékpárok, segédmotoros kerékpárok, illetve maguk az elektromos rollerek is.
Emiatt sokat van úton. Mit tapasztal, milyen a kapcsolata az autósoknak és a motorosoknak?
Azt kell mondanom, hogy 10 éve vagyok motoros járőr, illetve motoros rendőr. Előtte is azért motoroztam én saját motorral civilben. Az elmúlt évekhez viszonyítva egyre jobbnak érzem a személyautók, illetve a motorosoknak a kapcsolatát. Nyilván ez mind a két félen múlik. Tehát a járművezetőknek, tehát a személygépjárművezetőknek is sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy tavasszal előjönnek a motorok, sokkal kisebbek, kevésbé láthatóak, körültekintőbbnek kell lenni, illetve nekünk motorosoknak is sokkal jobban oda kell figyelni a többi járművezetőre, hogy senkit se veszélyeztessünk.
Mi lehet a konfliktus alapja? Miért van ez a szembenállás?
Ebben úgy érzem, van olyan is, hogy amikor leginkább konfliktus adódik, az egy forgalmi torlódás, amikor a személygépjárművezetők benn ülnek a dugóba, és várják, hogy tudjanak haladni, motorkerékpárosok pedig közöttük elhaladnak. Ez némi konfliktust azért eredményez, hogy én miért állok a dugóba, ő miért mehet. Meg nyilván azért vannak olyan motorosok, akik nem megfelelő kultúrával közlekednek, azért ez nagyon bosszantja az autósokat.
Már több mint 10 éve motoros rendőr, miért lett az? Mi a szakma szépsége?
Magának a rendőri szakmának, de főként a motoros rendőri szakmának is az a szépsége, hogy tudunk segíteni azoknak, akik valamilyen formában bajba jutottak, elakadtak. Motorral tudunk mi a leghamarabb odaérni, bárkinek is szüksége van segítségre. Ez talán az egyik legszebb része.
Ahhoz, hogy önök érjenek oda a leghamarabb, az a leggyorsabbnak kell lenniük. Nem szokott félni, mikor száguldozni kell, szlalomozni autók között?
Ha valaki azt mondja, hogy nem tart egy picikét, akkor úgy gondolom, hogy egy picikét ferdít a valóságon. Kell, hogy legyen az emberben egy nagyon pici tartás, mert ez az, ami ébren tartja, illetve folyamatos készenlétet tart az ő állapotában, és ezért tud mindenre reagálni, vagy legalábbis a lehető legtöbb esetre. De persze megvannak azok a helyzetek is, amiket nem lehet sajnos kikerülni. Mikor van az ember a legnagyobb lelki felfokozott állapotban? Ilyen például az, amikor egy olyan baleset van mondjuk, ahol még a mentő nem tud kiérkezni, mert mondjuk olyan nagy a torlódás, vagy pedig olyan helyszínen van maga a baleset, ahol, hogyha nem intézkedünk azonnal, akkor mások is veszélybe vannak. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, amikor kollégáknak kell segítséget nyújtani, mert éppen bajban vannak, megtámadták őket.
Milyen gondolatok fogalmazódnak meg ilyenkor önben?
A gondolataimnak egy része már ott van a helyszínen, hogy mit kell majd csinálnom, vajon mi az, ami ránk vár egy ilyen helyzetnél. Közlekedési rendőrként a balesetekhez küldenek minket a legtöbbször. Ugye nemrégiben volt is egy kollégámnak a videófelvétele így a médiába, amikor gyermekhalálos balesethez kellett kimenni. Tehát ilyenkor mi nem tudjuk előre, hogy mi vár ránk, de már próbáljuk magunkat ösztönözni, vagy presszionálni, hogy vajon mi is lehet. A másik pedig az, hogy úgy tudjunk folyamatosan haladni és menni, hogy egyrészt odaérjünk, másrészt senkit se kergessünk semmilyen veszélyes szituációba.
Igaz az a motoros rendőr létről, amit a filmekben látunk, hogy nagy üldözések, folyamatos feszültség?
Üldözni nem üldöz a magyar rendőrség, hanem inkább követésnek hívjuk. Ennek az is az oka, hogy mi megpróbálunk egy olyan követési távolságot tartani ilyenkor az úgynevezett menekülő mögött. Ő ne érezze azt, hogy mi minden áron kergetni akarjuk, hanem adjuk meg annak a lelkiállapotnak a lehetőségét, hogy igen, ő félre akarjon állni. Volt egyébként egy éven belül is ilyen helyzet, amikor nem akart megállni nekünk a járművezető, megfelelő távolságban próbáltuk követni, jöttek gépkocsizó kollégák, akik hangos rádión felszólították, hogy álljon félre, próbálták meggyőzni. Ennek sajnos nem ez lett a vége, hanem egy baleset, de ettől függetlenül mi mindig megpróbáljuk azt, hogy a lehető legbiztonságosabban félreállítani és megállítani.
A szabályok betartásáról, a biztonságról is beszélgetett Dobrocsi Gábor rendőrszázadossal, Kobolák Attila az iménti percekben. De mit tapasztalnak önök az utakon? Nyilván a rendőrmotorosok betartják a szabályokat. Mit látnak amúgy? Mi okozza a legtöbb konfliktust? Látnak-e egyáltalán konfliktust autós és motoros között? És önök hogy közlekednek? Két keréken vagy személygépjárművel? 0630 9666 az SMS számunk, és motoros autósok ülnek itt most velem a stúdióban. Zelena Gergely, a Motoron Média Podcast házigazdája. Motoros, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És Tóth Zoltán, a BMW Motorrad vezetéstechnikai instruktora, jó napot kívánok önnek
szép
is!
Szép napot, és én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, tévés vagyok
alapvetően. Hát a Facebookon esetleg majd a nézők is láthatnak részleteket a beszélgetésből. Ugye én rögtön megkérdeztem, hogy ne legyünk pártatlanok, hogy mind a ketten tényleg csak motorosok, és azt mondták, hogy autóval is szoktak közlekedni. Ugyanúgy közlekednek autóval, mint motorral?
Hát én azt tudom elmondani, hogy amióta motorozom, azóta máshogy közlekedem autóval.
Miért?
Óvatosságra tanít és odafigyelésre a motorozás. Kicsit kényszerhelyzet ez. Hát, hogy van benne egy ilyen saját magunk védelme is. És a másik fele meg, hogy igyekszem jobban odafigyelni az éppen nem autóban ülő motoros társaimra. Úgyhogy határozottan sokkal óvatosabb, sokkal odafigyelőbb vagyok.
Tehát bele tudja képzelni magát abba a helyzetbe, hogy egyébként egy motoros éppen hogyan közlekedik az úton, hogy tud lefékezni, hogyha hirtelen önsávot vált, miért kell a visszapillantót tükörbe pillantani?
Miért nem telefonozunk?
Akkor nagyon gyorsan megtörténik a baj, és bólogatott közben Tóth Zoltán is másképp közlekedik szintén autóval,
Hogy motoroz. Ez egy érdekes dolog, én ugye nagyon öreg vagyok.
És olyan nagyon nem, azért ezt mondom.
De mert azért több mint 50 éve motorozom, úgyhogy már az utakra is, mit tudom én, 47 éve kijárhatok, és nagyjából 2-3 évre rákezdtem el autózni. Tehát, hogy ez így nekem ilyen folyamatosan, ilyen párhuzamosan nő egymás mellett a dolog, és tényleg az van, hogy az emberek, ezért érdekes, amit te mondtál, tehát, hogy te másképp mész, mert én meg azt figyeltem, meg, hogy a motorosoknak a 99,5%-a autózik is. Tehát én kb. 3 embert ismerek, tehát aki nem autózik soha, csak mindig motorozik, és hogy mindig megváltoznak az emberek, hogyha autóba ül, akkor ő autós lesz, és ezek a hülye motorosok mit csinálnak, ha motoros, akkor meg egyből az autósok lesznek a hülyék. Szóval, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy benned ez így megmaradt. Én. És egyébként még annyit ráncsatolok, hogy tényleg ez a legnagyobb probléma, főleg a városi autózás közlekedésben, ez a telefon pörgetés és nyomkodás. Én megmondom őszintén, beszoktam dudálni, tehát amikor láttam, hogy nagyon valaki el van süllyedve a telefonjában, Titanic az óceánban, hogy én nekem a teljesemesed nem éri meg az életemet, tehát, hogy
értem, de hát akkor már is itt vagyunk a konfliktusoknál. Ugye, hogy ki kinek miért dudál be? Közben írja például egy hallgató, hogy én vidéken közlekedem autóval, tükörben látom a motorost, engedem, de rosszabb esetben is néhány másodperc a hátrányom. És valóban én például autósként, vagy kerékpárosként sokszor tapasztalom azt, hogy tényleg folyamatosan kéne nézni a visszapillantó tükröt, mert pillanatok alatt ott terem egy motoros. A motorosok gondolnak erre, aztán tényleg úgy nagyon megijed az ember, és hirtelen rántja el a kormányt, hogy ja Istenem, itt van valaki.
Kénytelenek vagyunk figyelni rá, tehát hogy a mi perspektívánkból szerintem az a helyes megközelítés, hogyha a táplálékláncba visszasoroljuk magunkat az autósokhoz képest, ez már méretünkből adódóan is kiadja.
Meg
a kitettség, bár mondjuk fürgébek vagyunk, tehát ugye az meg előnyünk, de én mindig azt mondom, hogy egyszerűen alázattal kell ehhez hozzáállni, illetve tudomásul venni, hogy még hogyha valaki kifejezetten odafigyel ránk, akkor sem biztos, hogy mindig észrevesz, és itt most ideértem magamat is. Tehát bármennyire is motorosként próbálok a többiekre odafigyelni magam körül, sajnos van olyan, hogy én magam sem veszem észre, de azt gondolom, hogy nekünk azt kell megtennünk, hogy a legkörültekintőbben a legóvatosabban járunk el. Feltételezve, és sajnos és főképp a városban igaz azt, hogy valahogy mindenki amit ha ránk vadászna, és akkor hogyha így állunk neki, akkor viszonylag nagyok a túlélési esélyeink, nem?
Ránk vadászna, az alapvető ellentét van itt akkor, hogyha...
Én több évtizede motorozom, és egyben nagyon nagy fejlődés van, tehát ez a szándékos akadályoztatása a motorosoknak az előrejutását, vagy veszélyeztetése, ez tényleg a minimálisra le van csökkenve.
Én ezt már nem értem meg például.
Igen. Tehát én amikor direkt rád húzzák a kormányt, tehát abban a korszakban is meg volt. Persze. Mindig mondtam, hogyha úr nem lehetsz, legalább paraszt ne legyen, de igen.
De miért? Hogy hát, ha én nem tudok elmenni a dugóba, akkor azért te se tudjál itt átsúrani?
Igen, körülbelül ilyen. És ez megszűnt, tehát inkább a bénaságból van, meg a nem odafigyelésben, mert ugye egyre biztonságosabbak lettek az autók. És ezért az autósok nagyon lazák. Tehát, mert mi van akkor, hogy neki megy valami, neked kinyílik a légzsák, leporolja magát, kér egy másik autót a cégnél, aztán megy tovább. Tehát körülbelül ez van a fejekben. És mi motorosok is tehetünk egyébként erről, mert nálunk meg még nincs meg a nagyvárosokban az igazi kultúrája a motoros közlekedésnek. Tehát, hogyha én megyek Párizsba vagy Milánóba egy többsávos úton, van úgy, hogy belenézek a tükörbe, és 20 motoros követ, de egy sorba megyünk, az autósok ott számítanak ránk. Budapesten, hogy kettőnél több motor van, ott egyből verseny lesz. És jobbról-balról kerülgetik az autókat.
Ez egy nagy probléma.
És ez egy nagy probléma, lehet, hogy ez a szegény autósunk segíteni akar a jobbról eljövőnek, csak én pont mellette vagyok, balról sem húz.
Azt hiszem, itt az ideje, hogy néhány aranyszabályt lefektessünk, hogy mi az, amit be kell tartani, akár motorosként, akár autósként, mert valóban, hogy említette Párizst, hát mondjuk ott a Diadalívnél behajtani autóval vagy motorral akár, mert ott tényleg minden megy körbe-körbe, nem is beszélve Dél-Európáról. Tehát én folyamatosan azt hiszem, hogy ott mindenki életveszélyben van, mondjuk Rómában a kis motorokkal. Igen. És valahogy mégis tudnak egymásra figyelni. Nyilván ez a szükség a nagy dugók miatt. Mi az, amit itthon mindenképpen be kell tartani, hogy baj ne legyen? Vagy hogy kezdjük szokni ezt, hogy sokkal jobban kell egymást figyelni közlekedés közben.
Fontos, hogy a forgalom dinamikáját fölvegye az ember, én azt gondolom. Ez úgy autóban ugyanígy igaz. Egyértelműen haladjunk, egyébként ez nagyon fontos, hogy tartsuk be a közlekedési szabályokat. Az egy óriási nagy kockázat, hogyha valaki például jobbról próbálja előzni a sört. Tényleg ez egy tipikus szituáció, az most nem
is. De azt gondolja a motoros, hogy én itt még simán elférek, gyorsan bevágok.
Van egy másik motoros, az autó balra el akarja engedni,
akkor a másik irányba fogja húzni, aki egyébként szabályosan közlekedik. Mondom, oda kell nagyon figyelni, sebességhatárokat jó, hogyha az ember betartja, ugye szerintem neked ebben hatalmas nagy tapasztalatod van, hiszen instruktorként is dolgozol. Én sok interjút készítettem már vezetéstechnikai oktatókkal, a rendőrség irányába is elkötelezettek vagyunk, és van egy ilyen edukációs célja is a mi műsorszerkesztésünknek. Tehát egyszerűen a sebesség túllépésből óriási nagy problémák adódnak, sőt a súlyos baleseteknek egy jelentős része az ide vezethető vissza.
Érkezett ezzel kapcsolatban egy hallgatói hozzászólás, hát ha tudnak válaszolni, hogy tisztelettel kérdezem, a motorosok milyen sebességgel mehetnek, sokszor tapasztalom, ha én kocsival megyek 90-100-as sebességgel, a motorosok megelőznek csapatostól 130-150 km/h sebessége. Nyilván ez utánként változó, ugyanazzal a sebességgel haladhatnak.
A személyautóknak a sebességkorlátai vonatkoznak a motorokra is, így van.
De nagyobb a kockázat, hogyha túlépik a sebességhatárt. Például képzeljünk el egy konkrét helyzetet. Autópályán mondjuk a motoros beáll egy teherautó elé, nem biztos, hogy le tud úgy fékezni az a teherautó, hogyha ki akar sorolni a sávból. Jól gondolom?
Hát a követési távolságon belül, tehát ne vágjunk be, főleg tehát ne 40 tonnával vitatkozzon a motoros, ez biztos, de szerintem ilyet nem csinálnak, csak abszolút az öngyilkos jelöltek, akkor azok meg általában egyszerűbb dolgot választanak, nem motorra ülnek. Nagyon fontos mindenhol, tehát hogy mindegy, hogy álló autósorok között megyek el, vagy mozgó árműoszlopot előzök, hogy ne legyen extra a sebességkülönbség. Tehát az a 20-25 km/h mondjuk az a kezelhető dolog, de hogyha egy autósor megy 60-nal és 100-zal vagy 130-zal eldőrentek mellettük, ott tényleg senki nem fog észlelni, aki mondjuk beszeretne az autószlopból kanyarodni balra, ez tipikus baleset. Én nem szoktam...
Mert ugye a motor se tud olyan hirtelen lefékezni, tehát hogy
az rossz autó... hírem van, hogy mi motorosok, amikor motoron ülünk, akkor nagy önbizalmunk van, rövid követési távolságot tartunk, mert hogy iszonyatosan meg tud állni a motor, de pont két hetet csináltunk egy ilyen tesztet a kutatásfejlesztési pályán, egy személyautó, kis teherautó, motorkerékpár volt vészfékezésbe összehasonlítva, és a személyautó nyer, a kis teherautó második, és veszített a motor. Tehát a motor hosszabban áll meg. Még akkor is, hogyha jól csinálja az ember a vészfékezést. Egyszerűen kisebb a felfekvő felület a gumiknál, tehát a tömeghez viszonyítva.
De akkor ez a motoros felelőssége, hogy olyan sebességgel haladjon, olyan igen, követési távolsággal,
igen,
hogyha ott előtte
a követési távolság ugye sebességgel arányos. Tehát, hogyha másfél-két másodpercet nem tartja meg az ember, akkor, hogyha egy hirtelen sztori van, hirtelen vészfékezés van, akkor biztos, hogy vesztett.
Ráadásul azt is tapasztalom, kíváncsi vagyok ide vonatkozó megéléseidre, hogy sokszor a motorosokon azt látom, hogy nem elég, hogy csak haladunk, vagy mondjuk, hogyha áll a kocsisor, mi akkor is tudunk haladni, hanem a haladó kocsisor mellett is gyorsabban akar haladni, mint a haladó kocsisor, ami igazság szerint nem is tudom, hogy ilyenkor mi vezérli őket, és ezt máshogy nem tudnak csinálni.
Mert hogy plusz sávot nyitnak a motorosok. Ők nem a sorba beállnak, tehát nem az autósokkal együtt haladnak, na is csóválja a fejét, nem így van?
Igen, az új Crestnek az előkészítésében részt vettem, hozzáteszem, hogy ami eddig kijött belőle, tehát aznak nem sok köze volt ahhoz, amiről ott beszéltünk, de ott beszélgettünk arról, hogy mozgó autósorok között is mehessen motoros, de úgy, hogy maximum 30 km/h halad. Tehát ez azt jelenti, hogyha 10-15-tel mozog a sor, akkor még ez az életszerű.
Tehát akkor nektek is van ilyen tapasztalatok, mert valamiért elkanyarodtatok ebbe az irányba.
Van, viszont hogyha már tényleg mondjuk egy 60-as vagy 70-es megengedett sebességgel halad a járműoszlop, én úgy gondolom, hogy ott nem kell nekünk már előzgetni, és ha olyan helyzet van, hogy elmegyek a sor mellett, vagy haladhatok, tehát ez most mindegy, hogy akár autópályán sem, amikor így lehúzódnak finoman az emberek, hogy engednek, tehát addig nem megyek el, hiába van helyem, tehát hogy fizikailag elférnék, addig nem megyek el, még mondjuk a bal tükörből, tehát nincs egy szemkontaktom az autóvezetővel.
Ez nagyon fontos. Mi folyamatosan figyeljük, hogy minket figyelnek-e. Hát mi állandóan a tükörbe
nézzük. De ezt hogy látja például?
Hát, látom a szemét. Ha megjelenik, odafordított a fejét a tükörbe, akkor én, ahogy jövök, tehát és nem a holterében vagyok, hanem jó helyen jövök, akkor én látom, hogy belenézett, és amikor onnan van egy határozott elmozdulás az autónak, akkor fogok gázt adni, és
igen,
tovább
és azt
menni.
Meg szokták köszönni ugye a motorosok, igen, mondjuk egy lábtartással, de elképzelhető-e az, hogy érdemes, ha már Dél-Európát említettük, ott folyamatosan dudával jeleznek ugye a motorosok, hogy közelednek ez a városban, aztán ilyen nagyon idegesítő lenne.
Én 4-5 hónapot motorozom Spanyolországba. De senki nem dudál.
Ott nem?
Maximum a német turisták.
De nem dudálnánk egymásra. Most említetted korábban, hogy szoktál dudálni, hogyha telefont látsz. Az volt a fejemben, hogy akkor elég sokat dudálsz naponta.
Sokan. Igen, nagyon sokan telefonoznak az autóban.
Nagyon kevesen nem.
Igen. De egyre többen vannak egyébként a motorosok? Hát ugye itt a városi dugókban lehet jó megoldás hát a motor.
Ez, amit mondtam, hogy muszáj. Tehát, hogy van, aki kezd, meg elkezd motorozni, egyébként jellemzően a kapuzár utáni férfiaknál jellemző, tehát kevés a fiatal az új motorosokhoz képest, de nagyon sokan azért motoroznak, hogy beérjenek a munkahelyükre, tudjanak haladni, és egyébként ez így van Nyugat-Európában is, hogy sokan kényszerből.
Tudnak valamit tenni a motorosok a láthatóságukért?
Hogyne, természetesen. Mit? Hát például az öltözéküket, hogyha helyesen választják meg. Most pont egy olyan valaki ül itt a stúdióban személyen,
hát aki
szinte
vannak.
Folyamatosan feketében motorozik. Ottkor pont meg is kaptam valamelyik kommentbe ezt. De természetesen az mérvadó. Egyrészt a motorszíne is, hogyha valaki úgy választja, de hát ez ízlés dolga, meg azért ez tele van érzelmekkel. Ez a pálya, amit mi választottunk, szóval azért az el tudja vinni az embert, mi tetszik neki és mi nem. De a színválasztása a felszerelésben az...
Igen, ha már említette az érzelmeket, és ugye azt mondta, hogy kapuzárás után jönnek a motorok, nyilván van egy ilyen nagy szabadság érzet ebben a motorozásban, de ebből is adódhatnak nagyon komoly konfliktus helyzetek. Gondolok arra, hogy például vannak kacskaringos erdei utak, ahol nagyon jól esik motorozni, de aztán a domb mögött hirtelen mégiscsak ott van egy előző autó. Mire kell ilyenkor figyelni?
Mindig olyan tempót kell menni a kanyargós utakon, hogy amit belátunk azon a távolságon belül, ha akármi van, meg tudjunk állni. És ezért például én is oktatok, tehát többféle tréning típuson van pont ez a kanyargása valóan, hogy nem mindegy, hogy milyen éven megyünk, tehát hogy az a lényeg, hogy meg tudom mutatni, hogy hegyi úton akár 30-40 méterre előbbre látunk, hogyha helyes éven megyünk. És akkor ennek megfelelően kell menni, hát most nem kell a térdünket koptatni, azt majd megcsinálják a fiúk a tévéből a versenypályán, de lehet menni élvezetesen úgy, hogy közben biztonság is legyen.
Azt írja egy hallgató, hogy saját élményem, kanyarban országúton szembe jövő motoros ugyan nem lépte át a felfestett záróvonalat, de a felső teste bedőlt az én sávomba, jobbra kellett húzódnom.
Nagyon nagy probléma. Teljesen jellemző, ugye a motorosnak bal kanyarba szokott ez előfordulni, amikor a csík mellett fordul, és balra kell dőlnie, és ezek a nagy túraendúrók, azok nagyon magasak, főleg ha egy magas ember ül rajta, amikor oldalra eldöntöm ezt a motort, iszonyat széles lesz. Rossz helyen megy az ember. Nagyon sok, nem, tehát ilyen 90% rossz
helyen megy. Tessék elmenni vezetés technikai tréningre, én tényleg azt ajánlom mindenkinek. Ott ezeket a hiányosságokat helyre teszik, és ez akár későbbiekben életmentő lehet, és még annyit, hogy fűzzek hozzá ehhez a megállapításhoz, hogy ez fordítva is igaz. Tehát az autósok pedig szintén nagyon sokszor belógnak a szembesávba. Nekünk erre például folyamatosan fel kell készülni. Kanyarról mindig arra készülök, hogy
szembe, jöhet.
Szembe jöhetnek.
Milyen média felületek vannak, amelyeket érdemes akár autósként, akár motorosként böngészni, hogy tanuljuk ezt a közös közlekedést, vagy milyen módon lehet ezt?
Én ezt pont egy veszélyes dolognak tartom, amikor az emberek elkezdik egymást oktatni a Facebook meg az internetes egyéb fórumokon
keresztül.
Igen,
nem jó, hogyha látunk ilyeneket? Én azt képzelem, hogy ezek ugye a baleseteket is sokszor felkerülnek videókon.
De abból nem tanul senki.
Tehát megfelelő felületet kell kiválasztani most itt akkor egy kicsit a magunk védelmére, hogy nekem például az a koncepcióm, hogy, és így is indult a csatorna, és a mai napig így is működtetjük a Motoron médiát. Én vállalom a saját hiányosságaimat, a hozzá nem értésemet, és például a mi műsorunkban nem én vagyok az, aki majd megtanít másokat. Én a ragasztó anyaga vagyok, én behozom azokat, akik értenek hozzá, és beszélnek ők is, mesélnek ők
is. Én arról beszélek, amikor a kommentekbe egymást tanítják.
Ó, hát igen.
Én arról beszélek.
Az végtelen tudás.
Az nagyon nem jó, tehát egy jó életszerű tréninget nem fog semmi tudni helyettesíteni.
Tehát ezt a gyakorlatban
igen,
kell.
Tehát a rendőrmotorosok is pont azért van, hogy minden évben kötelezően részt kell venni, ők fel kell frissíteni, kívülálló, aki ért hozzá kívülről, az ki tudja javítani a hibáit az ember. Saját magával szemben mindig nagyon megbocsátó.
Tehát... Egy hallgató közben egy harmadik szereplőt is behozott a közlekedésbe, azt mondja, hogy mi okozza a konfliktust a kerékpárosok puszta létezése, de hogyha megoldást szeretnénk találni, nem tudom, hogy van-e egy percben megfogalmazható aranyszabály, hogy hogyan csökkenthetőek egyébként a közúti balesetek, vagy a motorosok, autósok közötti konfliktusok.
Most akkor a kerékpárosokat kihagyjuk belőle?
A kerékpárosokat szerintem ma még hagyjuk ki, csak említettem, hogy a konfliktus...
Meg a rollereseket is akkor
fokozható.
Kihagyjuk.
Szóval mit kellene tennünk, hogy lehet ezt így egy mondatban üzenni a hallgatóknak?
Az embernek a valója az a tenisz és járművezetés közben jön ki. Tehát ez
ennyi. Már emberként úgy kell beülnünk, akár
alázottal
az autóval ráülni
viseltetni a másik
motorra.
Iránt magunkkal és a technológiával szemben is egyébként, mert olyan kapacitás van alattunk a motorkerékpárok esetében, hogy föl se fogja az ember. A legtöbben sokkal nagyobb teljesítményen ülnek, mint amit egyébként képesek lennének uralni. Ez is egy bosszú beszélgetésnek lehetne az alapja. Odafigyelés egymásra, előzékenység, kultúrát, közlekedés.
Igen, és még az autós, aki csak autózik, azoknak ajánlom, hogy gondolják végig, hogyha egyszer egy ilyen maradandó károsodás szenved miatta, a hanyagsága miatt mondjuk egy motoros, azt hogy fogja megbocsátani magának?
Úgy induljunk útnak, hogy nem verseny. Ez a mai nap sem higgadtan, nyugodtan, aztán segít. Nagyon szépen köszönöm Zelena Gergely, a Motoron Média Podcast házigazdája, motoros, és Tóth Zoltán, a BMW Motorrad vezetéstechnikai instruktora voltak a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm, hogy eljöttek.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van. Az alternatív fehérjeforrások iránti érdeklődés az elmúlt években jelentősen megnőtt. De vajon tényleg a rovarfehérjéké a jövő? Mire használható ma a liszkukac vagy a fekete katonalégy? Erről is hallhatnak majd 4:11 után, illetve 10:30 után oktatási innovációk kerülnek a fókuszba. De mindenek előtt most krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napján a parlament előtt tartott beszédében.
Létrejött a megállapodás a kárpátaljai magyarság jogairól, így megnyílt az út Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásai előtt.
Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumot, amely után Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra.
A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a sorsát együtt alakító, jövőbe tekintő magyarságot.
Ünnepélyes keretek között felvonták Magyarország lobogóját a fővárosi Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A miniszterelnök a parlament előtt tartott beszédében úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
A Vajdaságban a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre emlékeznek a trianoni tragédiára, és ünneplik azt, hogy a délvidéki magyarság fent tudott maradni, fogalmazott a Kossuth Rádióban a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki hozzátette, hogy délvidéken a központi ünnepséget Királyhalmon tartják, emellett még további 18 településen lesz megemlékezés.
Pásztor Bálint úgy fogalmazott, az autonómia építésében és a többségi lakossággal kialakított viszonyban a délvidéki magyarok jutottak a legmesszebbre. Fontos lépésnek nevezte, hogy 13 évvel ezelőtt történelmi megbékélést értek el a szerbekkel, amit 2024-ben meg tudtak erősíteni. Hangsúlyozta, a külhoni magyarok védelméért erős kormányzati kiállásra van szükség az anyaország részéről.
Az elmúlt 16 évet úgy tudnám jellemezni az Orbán kormány tevékenységét, hogy kegyelmi állapot volt magyar-szerb viszonylatban is, illetve egyáltalán nem csak a vajdasági, hanem a külhoni magyarok esetében. Én nagyon bízom abban, hogy a külhoni magyarok támogatása hasonló mértékben folytatódhat az új magyar kormány idejében is. Jelzésértékűnek és nagyon pozitív üzenetnek tartom azt, hogy Forsthofer Ágnes folytatta azt a több évtizeden működő gyakorlatot, hogy amikor magyar állami tisztségviselők külföldön járnak olyan országokban, ahol jelentős magyar kisebbség él, akkor ott a magyarok legitim politikai érdekképviseletének vezetőivel is találkozik. Ez történt tegnap.
Az RMDS elnöke szerint a mai nap kettős, a trianoni békeszerződés emléknapja és a magyarság összetartozásának ünnepe is. Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a magyarok függetlenül attól, hol élnek, ugyanannak a nemzetnek a részei. Az RMDS ezt az érzést szeretné tovább erősíteni.
Kelemen Hunor üdvözölte, hogy a Tisza kormány megtartaná a nemzetpolitika fő irányait. A romániai kormányválságot ugyanakkor kockázatnak látja, mivel várhatóan egy szakértői kormány áll majd fel.
probléma vele az, hogy másnaptól kezdve mindenki ellenzékbe lesz, a beiktatást követő napot kezdve mindenki ellenzékbe vonult, és ez a mi számunkra is rejt kockázatokat, mert tulajdonképpen nincsen, akivel egy-egy ügyben, egy-egy bennünket érintő közvetlen ügyben olyan egyességet kössél, egy olyan többséget alkossál, amely kiszámítható és egyfajta biztonságot jelent. Tehát ilyenkor nekünk mindig nagyobb kihívás az, hogy politikailag hogyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket.
Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter elmondta, az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Az iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, és énekelhetik a himnuszt. A diákok magyarul is érettségizhetnek és felvételizhetnek. A magyar nyelvet az egészségügyi ellátásban, sportrendezvényeken és a tudományos konferenciákon is lehet használni. Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket átülteti az ukrán jogrendbe, és megjelennek majd az ukrán uniós cselekvési tervben is. Amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet, tette hozzá Magyar Péter.
Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó.
Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első fejezet témái a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás.
Ukrán dróntámadás érte Szimferopolt. Az orosz fennhatóság alatt álló Krím-félszigeten lévő városban hárman meghaltak és heten megsebesültek. Szevasztopol kormányzója arról tájékoztatott, hogy a kikötőváros fölött több mint 20 ukrán drónt lőttek le. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett egy szevasztopoli férfit, aki az ukrán titkosszolgálatoknak adott ki katonai adatokat.
Közben az oroszok több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban két ember meghalt, 9 pedig megsebesültek, miután találat ért egy többszintes lakóházat. A légicsapásokban ipari létesítmények is megrongálódtak.
A Magyar Külügyi Intézet szakértője szerint, amíg a közel-keleti háborút nem tudja lezárni az Egyesült Államok, addig nem lesz előrelépés az ukrajnai háború rendezésében sem. Siklósi Péter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az iráni konfliktus óta felfüggesztették az amerikai közvetítési kísérleteket Ukrajna és Oroszország között. Ugyanakkor a héten várhatóan Kijevbe érkezik egy amerikai delegáció.
A szakértő azt mondta, ha minden lap az USA kezében lenne, a közel-keleti háborút már le lehetett volna zárni. Siklósi Péter hozzátette, Irán a szavak szintjén hajlandó lenne lemondani a nukleáris fegyverek fejlesztéséről, a tettek azonban eddig mást mutattak.
Itt az a kérdés, hogy ha majd megszületik egy ilyen dél, és hát nyilván azért nem születik meg, mert ezeken a részleteken vitatkoznak, ezek milyen bástyákkal vannak körbe bástyázva, tehát például pontosan mi történik, mikor és mi fog történni, és hol. A magasan dúsított iráni uránkészlettel, mi történik a dúsítási képességgel, tehát ugye ezek azok a részletkérdések, ahol az ördög megbújik.
Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a két oldalú kapcsolatokban.
A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát.
Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter.
Vitézi Dávid közölte, a hazahozott mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből legalább 35 új akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek a többi között Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik, ezekkel a H5-ös, H6-os és H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba.
Stratégiai és szakmai együttműködést kezdeményez az új kormánnyal az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. A szervezet új elnöke Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a megfizethető lakhatás, a fenntartható és energiahatékony ingatlanfejlesztés, a szállodafejlesztés, a versenyképesség és a befektetői bizalom növelése területén ajánlanak együttműködést.
Székely Ádám arról is beszélt, hogy a hazai ingatlan szektor jól áll. A lakáspiacon érezhető élénkülés látható a korábbi kormányzati programok hatására. Az elnök szerint ugyanakkor több építőipart érintő szabályozást is felül kellene vizsgálni.
Minden olyan szabályozás, ami teljesen feleslegesen bizonytalanítja el a befektetőket, illetve a tőke tulajdonosokat, azokat minél hamarabb felül kell vizsgálni. A plázastopp az tipikusan ilyen, az ipari szabályozások területén a logisztikai park szabályozás. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy ezeken a területeken viszonylag gyors beavatkozások legyenek. Egyébként a szabályozási környezetnek a javítása, kiszámíthatósága, ezek a legfontosabbak.
A szívhangrendelet egy pici esélyt ad az életre a magzatnak, amelynek egyébként nincs semmilyen érdekképviselete. Fogalmazott Máté Zsuzsa, a KDNP-s országgyűlési képviselő a Kossuth Rádióban azzal összefüggésben, hogy a rendeletről, illetve annak visszavonásáról vitázott a héten a parlament.
Hangsúlyozta, a 2022-ben elfogadott rendelet nem von el senkitől jogot, és a jelenlegi abortusz szabályozás nagyon liberális. A kereszténydemokrata képviselő kiemelte, szerinte nem a terhesség megszakítása és a fogamzásgátlásra, hanem a felelős szexualitásra való nevelésre kellene tenni a hangsúlyt. Emellett szorgalmazza a témáról a társadalmi párbeszédet és az érintett családok segítését.
Minden olyan egyeztetésre készen áll az ember, és szívesen érvel, vagy beszélget erről higgadt normális körülmények között, ezt mondtam is a miniszter úrnak, mert itt nem politikai haddelhatot szeretne az ember, hanem tényleg az, hogy érdemben beszélgessünk, és az anyukáknak erre vonatkozóan egyébként vannak konkrét javaslataim, hogy hogyan lehet intézményes módon segíteni, hogy minél többen merjenek, tudjanak a társadalom támogatása mellett, az élet mellett dönteni. Ez kulcskérdés, és ez tudná gyógyítani azt a beteg társadalmat, amiben élünk, és ami a családoknak a szétesése is ott van benne markánsan.
Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja a vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk.
A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét tegnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint portálkarbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé a tárnoki pihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás. Az M0-es autót M5-ös felé vezető oldalán aszfaltoznak. Csömör térségétől az M4-es csomópontjáig mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárják, így mögötte lassulás, torlódás alakulhat ki.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban baleset okoz lassulást a Kerepesi úton befelé a Dózsa-György útnál. Nem közlekedik a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között, rendezvény miatt várhatóan 11 óráig a 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Kertészek okozhatnak szakaszonként mindkét irányban sávlezárást a Hungária körgyűrűn az Üllői út és a Kerepesi út között várhatóan délután 3 óráig. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Ágnessel. Viszonthallásra.
Műsorajánlat. Nagyok.
Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli. Adni a közösségnek.
Vendégem Németh Imre, a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Várja önöket a beszélgető társ Ternovácz István.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Kártrúzs, vörös térkép. Ma este 19 órakor az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
10:45 után egy perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Hát tulajdonképpen táplálkozási tanácsokkal folytatjuk ma is. Az alternatív fehérjeforrások iránt az érdeklődés az elmúlt években jelentősen meglőtt. Elsősorban a globális népességnövekedés és az élelmiszertermelés fenntarthatósági kihívásai miatt. A fehérjedús táplálkozás olyan országokban is igény, ahol még a növénytervesztéshez sem igazán adottak a feltételek. De vajon milyenek ezek az alternatív források? Valóban a rovarfehérjéké lehet a jövő, hogyan lesz ezekből egyáltalán élelmiszer. Erről beszélgetünk itt a stúdióban is, és ezzel a témával kapcsolatban várjuk az önök hozzászólásait is. 0630 9666 az SMS számunk, és itt van velünk dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanára, Kapriósz Kft. Kutatásfejlesztési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nézzük először talán, hogy tényleg melyek ezek az úgynevezett alternatív fehérjeforrások, amelyekről most gondolkodnak a világban, hogy helyettesíteni tudná a húst?
Én úgy gondolom, hogy részben tudná helyettesíteni, és ugye ez számunkra egy nagyon távoli téma, és én azért
Hiszen van hús, vannak sertéstenyésztők, vannak szarvasmarhatelepek.
Így van, és például, hogyha az ember tudományos konferencián jár, akkor ez mindig elhangzik, hogy gyakorlatilag mi 10 millió magyarra élünk egy olyan termőföld területen, ami 20 millió ugye, ember kiszolgálására alkalmas, és ráadásul, hogyha kicsit még ügyesebben gazdálkodnánk, hogy fejlődünk, akár 30 millió embert is ki tudunk szolgálni, tehát hogy ez egy viszonylag távoli problémának tűnik. Viszont az állati eredetű fehérjeforrásokra, ugye mert ugye az a másik trend, hogy azt mondják, hogy együnk növényi fehérjéket, arra is lehet beszélni, hogy az miért nem 100%-ban olyan, de az állati eredetű fehérjeforrásokra van igény. Viszont nem minden ország annyira szerencsés, mint mi termőterület tekintetében. Most lehetne mondani, például, hogy Szingapurban, ahol több millióan laknak, úgyhogy gyakorlatilag egy négyzetcentiméter termőterületük nincsen, és ugye mi is, amikor érzékeljük, hogy milyen probléma az mondjuk egy Covid-járvány idején, hogy mi nem tudunk szájmaszkot gyártani, tehát hogy mindenki próbál minél inkább önellátó lenni, és nekik például a hús vagy állati eredetű fehérje előállítására a legegyszerűbb megoldás, ha mondjuk szintetikus hús próbálnak előállítani. Sok helyen pedig ugye mondjuk a rovarfehérje előállítására, mondjuk ilyen bogárlisztek, rovarlisztek előállításába gondolkoznak. Ami...
Tehát ez olyan területeket érint, ahol nincs meg egyáltalán, vagy már nincs meg a teljes lakosság számára elérhető módon az állati fehérje. Tehát nem kell megijedni a hallgatóknak, hogy holnaptól itt is a közértben műhús termékeket, vagy csak rovar fehérjékből előállított termékeket.
Nem, én úgy gondolom, hogyha Magyarországról van szó, tehát a hazai élelmiszer előállításról, akkor ez majdnem, hogy te még szifinek tekinthető. Ugyanakkor persze vannak mindig ugye nagyon innovációra éhes fogyasztók, és igen, négy ugye, rovar már engedélyezett Magyarországon is a házi tücsök, a közönséges liszbogár lárvája, kisebb alombogár lárvája, vagy a keleti vándorsáska is.
És
hát ezeket ilyen különböző, mondjuk főként lisztekbe, élelmiszerekbe, ugye mondjuk fehérje tartalom nevelése, de ez mondom, Magyarországon azért abszolút nem jellemző. És talán, amikor így beszélünk, hogy alternatív fehérje forrás, ugye egy kicsit, ha bele lehet ilyen keverni a növényi fehérje forrásokat, és kicsit a csirkemell, sertéshúj, hús, tojásfehérje, vagy egy jó sajt mellett, hogy lehet kardoskodni, hogy az a nagy előnyük ennek az átélhető termékenek, hogy az emberi szervet ezekre van kitalálva, nincsenek benne egyébként élelmiszeripari, mert gasztrosallangnak szoktam írni, tehát hogy nincs benne annyi szénhidrát, hogy egy cukorbeteg is lehet, és igaziból a lakosság nagyon nagy része tudja emészteni. Tehát ugye amikor van ez, hogy a tojás a százas etalon, akkor a húsok alig maradnak el, vagy a sajt, és ennél jóval távolabb vannak a növényi fehérjék, de például amikor csak azt mondjuk, hogy mennyi a fehérje tartalma egy élelmiszernek, mondjuk egy rovarlisztnek, egy bogárból készült lisztnek, akkor nem kapjuk meg ugyanazt a számot, mint amire gondolnánk. Például gondoljunk arra, hogy a kitin, ami a nagy része is lehet ennek a lisztnek, a mi szervezetünk nem tud termelni kitináz enzimát, tehát ez egyszerűen átmegy a gyomrunkon is. Igazából, amit mondtam, hogy négy ugye rovart tudunk mi fogyasztani, vagy engedélyezett fogyasztásunk, ez mondjuk 8 rovarra igaz takarmányozás ügyében, de ha mondjuk a macska eledelekbe teszik ezeket a rovarliszteket, az, vagy egy kutya eledelbe, az ő szervezetük sincs rá felkészülve.
Olcsóbb ezeknek az előállítása? Mert ugye ez is fontos kérdés, hogyha macska-kutya eledelről beszélünk, meg van már az a technológia, hogy például azért váltanak ki bizonyos állati eredetű fehérjéket, mert hogy olcsóbban lehet ezt beletenni?
Én tudom, igen, meg gyakorlatilag, hogy ott mondjuk a ugye víz, kevesebb vízigénye van, valóban olcsóbb, de ugye megint az, hogy mi az olcsó, ugye itt kell arra gondolni, amikor mondjuk hogy pont amit említettem, hogy a cukor, vagy hogy milyen a felszívódás, nem mindegy, hogy egy kilogramm olyan termékről beszélünk, aminek a mondjuk egyharmada a szénhidrát, egyharmada a zsír, egyharmada a fehérje, és a fehérjének mondjuk az 50%-a hasznosul, vagy pedig egy olyan élelmiszerről beszélünk, aminek az egy gramm, vagy egy grammból, egy kilogramból nagy része gyakorlatilag 100%-a hasznosul, tehát akár a hasznosuló fehérjére vonatkozik, akkor nem biztos, hogy sokkal olcsóbb. Egyébként azért nem csak mi fogyaszthatjuk ezeket, tehát más úton is fel lehet használni, és ilyen például pont, hogy bár bennünk nincs, mi nem arra vagyunk kitalálva, hogy rovarokat, bogarakat fogyasztjunk, de például ugye a kapirgáló tojóhyók az igen, tehát például egy állattenyésztésben ugye az így előállított fehérjék, azok jól hasznosulnak, tehát az ő enzimrendszerük.
Ezt hasznosítják is
meg. Így van, ez teljesen igaz. Tehát vannak olyan ugye megvalósítások, ez a minkább nálunk terjed, hogy ugye viszonylag sok nitrogén forrás szükséges a növény termesztéshez, ahol mondjuk műtrágyát használnak, és ennek a helyettesítésére mondjuk fekete katonai ágyvát használnak, és ezt a földbe keverve egy sokkal természetesebb, fenntarthatóbb nitrogénpótlást tudunk alkalmazni.
Egy hallgató írta meg nekünk a tapasztalatait, azt mondta, hogy Hongkongban egy ismerősnél finom pitét ettünk, utóbb derült ki, hogy bogárlisztből készült, nem lehetett észrevenni, hogy nem búzalisztes. Tehát ezek szerint Hongkongban például valóban fogyasztják már ezeket a termékeket.
Abszolút, tehát hogy meg én is úgy gondolom, hogy gyakorlatilag van egy ellenérzés bennünk, de amíg nem tudjuk, hogy az adott keks mondjuk házi tücsköt tartalmaz, addig ezt faljuk, de hát ez így van a mentes termékekkel is.
Igen, de mi szeretjük, hogyha tudjuk, hogy mi az, ami a tányérunkon van, és milyen jó, hogyha tudjuk, hogy például búzalisztből van a tányérunkon egy keksz. Azt is írja egy hallgató, hogy a tengerekben található fehérje források tenyésztését, termesztését kellene fokozni.
Igen, ez is most egy teljesen beugrott egy másik témakörül, hogy például a rovarfehérjékkel szemben egy olyan vita is alakul, hogy ez is kell feltüntetni, mert például a keresztallergiát okozza ki annak, aki mondjuk a rákfélékkel szemben allergiás, ez is akár ilyen allergia szempontból is fontos. De valóban hát ugye a halászat az mondjuk mi ezt kevésbé vagyunk ebben tapasztaltak, mert hát sajnos nincs tengerünk, vagy már nincs tengerünk, de ugye nem úgy történik, hogy csak halásznak, hanem valóban ilyen elkrített részeken a tenyésztés, tehát akár a hal tenyésztés sokkal intenzívebben folyik, és igen, például az alga előállítás is ugye pont ilyen fenntarthatósági szempontból egyre inkább előtérbe kerül.
azért érthető, hogy például mennyit bosszankodnak mondjuk a tönkrement német sertéstartók azon, hogyha műhúst találnak a közértek polcain, mert ugye azért ott is ott a kérdés, hogy valóban fenntarthatóbb-e például a műhús előállítása, pedig erről is gondolkodnak, hogy lehet, hogy ez éljövő.
Igen, és én abszolút úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag a sertéshússzal szemben egy nem fair dolog. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a sertéshúsnál tudjuk a hosszú távú következményeket. Mármint az, hogy ugye pontosan tudjuk, hogyha akár mennyi sertéshúst eszünk, milyen élettani hatásokat vállaltunk, tehát akkor elmondja az orvos, hogy azért abból a zsíros részből annyit már ne együnk, de teljesen tisztában vagyunk, hogyha tényleg, hogy a dietetikus ajánlják mértéktartóan változatosan étkezünk, akkor a sertéshústól nem lehet bajunk. De ezek a szintetikus műhúsoknál ezek még tiszteletlen kérdések. Ugye ugyanígy, ez egy ilyen példám, hogy a panelházakban laknak rengetegen, és ugye nem volt a okkolót a panelházak, tehát ugye mindig mondják, hogy 50 évre tervezték őket, de fogalmunk sincs, hogy 50 évig vagy 250 évig fognak állni, mert nincs erre tapasztalatunk, ez ugyanígy a műhúsnál is igaz.
Egyelőre drágább az előállítása, tudomásom szerint.
Így van, jóval drágább. Ugye ez természetesen ez, ahogy terjed, ez fokozatosan ugye valószínűleg olcsóbb lesz, de jelenleg sokkal drágább, és igaziból jelenleg a szerepe az inkább az önellátás biztosításában van, tehát pont, amit mondom, hogy egy olyan elszigetelt ország, vagy olyan élelmiszer importra szoruló ország, aki egyik pillanatra a másikra nem tudná megoldani az önellátását, annál ez inkább, igazából ugye, életbe vágó. Egyébként ezt megint, ha nem csak Magyarországon, hanem Európában nézzük, ez azért is sokkal inkább elképzelhetetlen, mert egész Európa elég önellátó élelmiszer tekintetében.
Hiszem ez volt a legmegnyugtatóbb mondat így a beszélgetés végére. Nagyon szépen köszönöm, dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár beszélgetett velem az iménti percekben. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, szimbolikus sorok történetével folytatjuk hangtárrovatunkban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Amikor a 20. század legfájdalmasabb magyar traumájára emlékezünk, ritkán gondolunk arra a törékeny költőnőre, akinek szavai milliókban tartották a lelket. Papvári Elemérné Sziklay Szerénának, bár a háború alatt több kötete is megjelent, neve egy csapásra akkor vált ismerté, amikor egy országos pályázatra beküldte a hitvallását. A magyar hiszek egyet még Szelecki Zita művésznő is szavalta.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.
Papvári Elemérné Sziklay Szerénának az élete tragikusan rövidre szabott volt. Mindössze 42 évesen egy viszonylag rutinnak számító epeműtétet követő kórházi fertőzés, egy hirtelen fellépő szepszis ragadta el a családjától. Fiatalon bekövetkezett halála ellenére az általa papírra vetett sorok önálló életre keltek, és kitörölhetetlenül beírták magukat a nemzet emlékezetébe. Szinyei András 3 évvel ezelőtt mesélt nagymamájáról, Sziklay Szerénáról.
Nagyon meghatóak a korabeli lapok, ahogy méltatták. Nagyon jó PR lehetett mögötte, hogy így berobbant, mert ezzel a egy mondattal, hogy hiszek Magyarország feltámadásában, ezzel gyakorlatilag bátorítást adott a nemzetének. Tormai Cecil nyilatkozott úgy, hogy megtanította a nemzetét imádkozni.
A trianoni békediktátum aláírása után a megrázkódtatás akkora volt, hogy a társadalom képtelen volt belenyugodni a határok megváltoztatásába. Ekkor hirdetett a Területvédő Liga egy rendhagyó pályázatot. Olyan tömör, maximum 20 szavas fohászt vagy 10 szavas jelmondatot kerestek, amely képes kifejezni az elszakított országrészek iránti vágyat és a megingathatatlan hitet az újjászületésben. A Rákosi Jenő által vezetett bíróbizottság végül Sziklay Szeréna soraiban találta meg azt a spirituális erőt, amely a kor minden politikai irányzatát egyesíteni tudta. Milisics Máté, várostörténész.
pont azért volt a Szeréna féle rövid nemzeti imádságnak, hitvallásnak igazi sikere, hogy nem kapcsolódott kimondottan a kereszténységhez, általánosabb volt, ezért lehetett az, hogy a zsinogógában is elmondták, hiszen ugye azt mondja, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ezt olyan emberek is magáénak érezhették, ezt a kis imádságot, akinek annyira nem volt fontos az Isten hit, de Magyarország feltámadása igen.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
10:11 van, hamarosan oktatási innovációkról szólunk, de mindenek előtt most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Az ügyészség újabb 12 politikus gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Gyermekpornográfiával gyanúsított, visszaeső bűnözőt vettek őrizetbe a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A gyanú szerint a 25 éves férfi áprilisban több közösségi platformra töltött fel kiskorúakról készült jogellenes felvételeket. A férfi egy ideje Székesfehérváron és annak környékén hajléktalan szállókon élt, végül májusban a fővárosban fogták el. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Ott néhol felhőszakadás is kialakulhat, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
Közlekedési hírek.
10:45 után akkor jöjjön néhány szó az utakról. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tata között, valamint Bicske térségében a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, annak érdemes átterelt sávot választania. Portálkarbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé a Tárnok kipihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, már 4-5 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, Csömör térségétől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-es kilométertől a 42-es kilométerig mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárják, így mögötte 1-2 kilométeres lassulás, torlódás alakulhat ki, vezessenek türelmesen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Indulatkezelés tanítását segítő programot, autizmus spektrum zavarral érő gyermekek orvosi vizsgálatra felkészítését és játékos szenzomotoros tréninget is díjazott az OTP Fáji Alapítvány. De kik pályázhatnak és mit nyerhetnek? Erről is szólunk hamarosan. Az ELTE bölcsészettudományi karára megérkezett már az első osztályú infrastruktúra egy felújított tanterem formájában. Itt nagyszerű környezetben tanulhatnak a diákok. Kobolák Attila járt az átadón, ahol az egyetem rektora, dr. Darázs Lénárt mutatta meg a termet.
Itt vagyunk a frissen felújított tanteremben, ahol új barna parketta van, az egyik fehér falat zöld hangszigetelésre is alkalmas puha anyag borítja, amire ráadásul fel van furva egy lapos tévé, és ránézésre egy másik is, de az nem televízió, hanem egy okos tábla, amire elektromos ceruzával írhat az oktató. Hogyan segíti ez a felújítás a gyakorlatban a diákok oktatását, vagy itt inkább arról van szó, hogy egy kellemes környezetet teremtenek a gyerekeknek, amely ösztönzi őket az alkotásra, a gondolkodásra.
Természetesen egy utolsó szempont, hogy egy kellemes környezetet teremtsünk a hallgatóknak, de erről sokkal-sokkal többről van szó. Leírt nagyon kellemes környezetben lévő felszerelési tárgyak, ezek a legmodernebb digitális technológiákat, illetőleg most valami nagyon furcsa hangzik, de akár butolokat is megtestesítik. Pontos az, hogy mobilasztalok legyenek, hogy csoportosíthatóak legyenek majd a későbbi csoportmunkára, vagy U-alakú asztalban. Lehetséges teszi ez a okosterem azt, hogy esetleg nemzetközi kapcsolatrendszerben több helyről történjen az oktatás, tehát mondjuk van olyan nemzetközi együttműködés, ahol be tud kapcsolni mondjuk egy nemzetközi külföldi professzor egy magyarországi szemináriumra. ELTE arról is híres, többek között nem csak Magyarország Lászlóshajó intézménye és legkiválóbb egyeteme, hanem a legnagyobb nemzetközi kapcsolatrendszer és legnagyobb nemzetközi reputációval rendelkező egyeteme. Kínától elkezdve Egyesült Államokon keresztül minden. Egy olyan közös fenntarthatóság fókuszú mesterképzést folytatunk, ami mindegyik egyetemen zajlik, és lehetővé teszi például, hogy ebben a képzési formában közös szemináriumokat tartsunk, közös előadást tartsunk, de bármely nemzetközi kapcsolatrendszerben, bármely nemzetközi konferencia, bármely hallgató és nemzetközi együttműködés lehetővé tesz ez a digitális terem. A diákok pedig tudják használni a konkrét asztaloknál, de internetösszekötetés van, mobiltelefontöltők vannak, illetve ezek a központi kamerarendszerek, ezek pedig lehetővé teszik az oktatónak is, hogy célzottan az adott hallgatóhoz, az adott hallgatói csoporthoz tudjon üzeneteket, digitális anyagtartalmakat is eljutatni. Tehát ez a legmodernebb digitális módszertan lehetővé tevő terem.
És ez visszafelé is működik? Például az ELTE oktatója is tud ebből a teremből órát tartani külföldi egyetem diákjainak?
Igen, ugye ehhez elsőlegesen az szükséges, hogy az az egyetem, ahol a kurzus tartódik, ő is nyitott legyen digitálisan erre. Hát sajnos azért meg kell jegyeznünk, hogy a partner egyetemén sok esetben sokkal fejlettebb infrastruktúrával rendelkeznek, mint az ELTE. Ugye az elmúlt években nagyon elmaradtak az infrastruktúrális fejlesztések az egyetemen, nagyon komoly problémák, hogy miközben a tudományos oktatási kiválóság nemzetközi színvonalú, ugye az egyetemnek az infrastruktúrális ellátottsága nagyon gyatra. Ez ilyen típusú projektek, mint az OTP Fáji Alapítványa most ez együttműködés, ez lehetővé teszi, hogy kölcsönösen, tehát oda-vissza alapon be tudjunk kapcsolni ezekbe az együttműködésekbe nemzetközi szinteken is. Nyilván az lenne a cél, hogy ne egy-egy óriási eredményként mutogassunk egy-egy ilyen teremre, hogy ez milyen szuper, hogy ez megvalósult, valóban szuper, hogy megvalósult, de jó lenne, hogyha az ilyen típusú oktatási helyszínek ezek nagyobb számban lennének ilyen az egyetemen.
Ha már bölcsészképzés, és említette a bútorokat. Ezek székek az asztalok kerekekkel vannak ellátva, könnyen tologathatóak, a székek is könnyű műanyagból készültek, felettébb kényelmesek, tehát csoportmunkára kifejezetten alkalmas ez a terem. A bölcsészet jövője a csoportmunkában rejlik?
Nem csak a bölcsészet jövője, általában a felsőoktatás nagyon megváltozott a korábbi, mondjuk is szokásos módszertanhoz képest. Nyilván mindig voltak laborfeladatok, ahol kifejezetten kis csoportba kellett együttműködni, de alapvetően a humántársadalom tudományokban jellemző volt, mint hogy a gimnáziumokban is, mondjuk egy frontális oktatás, az oktató áll szembe a hallgatókkal, azok egy vonalba, pacsorba ülnek, és akkor ő magyaráz nekik. Ez fenntarthatatlan, ez a fajta oktatási módszer. Fontos az, hogy a diákok egymással is közösen tímben tudjanak dolgozni, fontos az, hogy az oktató külön-külön feladatokat tudjon adni a csoporton belül, akár konkrét embereknek, és csoportok közötti feladatokat is, és a csoportok is együttműködni tudjanak egymással. Ezért a csoportos oktatás, illetőleg ez a fajta ilyen frontál oktatás megszünetése és kicsit az egyéni készségekre, kompetenciákra, eltérő fókuszokra helyeződő oktatás, ez tulajdonképpen elengedhetetlen, hogy ez tudjon működni. Ez az eltér lévő terem erre most lehetőséget ad, egy kicsit olyan, mint egy ilyen legójáték. Ha akarja az oktató, akkor csinálhat olyat, hogy mondjuk 4 hallgatót leültet 5-6-szor a teremtől függ, akkor lehet, hogy óalakban fogja megvalósítani, hogy mindenki le tudjon ülni, van olyan, hogy 3 csoportot tud mondjuk csinálni, és meg tudja azt is csinálni, hogyha frontál oktatást akar, hogy mindenki tulajdonképpen szembe ültet magával. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a legkülönbözőbb oktatás módszertani kérdéseket tudják alkalmazni a diákok, miközben előttük van a laptop, előttük van a digitális tartalom szolgáltatási eszköztár, amin keresztül az oktató is tud a hallgatókkal kommunikálni.
Kobolák Attila Darázs Lénárt az ELTE Egyetem rektorával beszélgetett, akkor, amikor az egyetem egy új tantermet adott át. Stúdiónk vendége pedig Csejte Ildikó, az OTP Fáji Alapítvány ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogyan jutottak idáig, hogy egyáltalán létrejöhetett ez a tanterem? Mit tudott tenni az alapítvány ezért, és miért éppen itt tudta ezt megtenni?
Hát akkor egy picit visszább mennék, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyire ismerik az OTP Fáji Alapítvány tevékenységét, és ezért picit ezt így kontextusba helyezném, hogy egyáltalán hogy jutottunk el az ELTE-vel való együttműködésig. Az alapítványunk úgy pozícionálja magát, hogy jövőtudatosságot fejleszt, a fiataloknak a jövőtudatosságát, ez általános iskolás, középiskolás és az egyetemista korosztályra egyaránt vonatkozik. A jövőtudatosságon belül, hát a névadónk, ugye az OTP, amelyik a fő finanszírozónk is egyben, ugyanakkor teljesen függetlenül működünk közhasznú alapítványként, hát az ő nevére, hogyha gondolunk, akkor értelemszerűen foglalkozunk pénzügyi edukációval, de emellett számos más jövőtudatossághoz kapcsolódó fenntarthatóság, médiatudatosság, különböző soft kompetenciák fejlesztése, ami nagyon fontos, tehát egy teljesen újfajta megközelítést hoztunk be az oktatásba. Az, hogy általán és középiskolás diákokkal foglalkozunk, ez hagyományosan az alapítványnak a működéséhez tartozik. Elsősorban egyébként a saját oktatási központjainkban oktatunk, személyes jelenlétben oktatunk, illetve vannak digitális oktatási anyagaink is, többek között e-learning tananyagaink. És akkor most fogok becsatlakozni az egyetemi együttműködésekhez, esetleg majd erről a későbbiekben beszélhetünk, hogy mi az innovatív a módszertanainkban, de ugye egy 2021 óta működünk felnőtt oktatási központként is. Ez lényegében az egyetemista korosztályt érinti, tehát a 18 és 25 éves korosztályt oktatjuk, és egyetemi kapcsolatokon keresztül történik ezt. Mára már szinte az összes egyetemen elérhető valamelyik képzésünk, jellemzően egyébként a pénzügyi edukációval kapcsolatos képzéseink, és az ELTE, az ELTE bölcsészkara, ezen belül is egy kiemelt partnerünk.
A bölcsészek a pénzügy területén?
A bölcsészek a pénzügy területén, ugyanis mi elsősorban, sőt kifejezetten a missziónkhoz kapcsolódóan nem gazdasági, pénzügyi szakembereket képezünk, hanem általánosságban a lakosságnak, ennek a fiatal generációnak a pénzügyi tudatosságát fejlesztjük, ahhoz szeretnénk, arra szeretnénk őket felkészíteni, hogy idősebb, felnőtt korúban megfelelő döntéseket tudjanak hozni a pénzügyeik területén, ugyanis azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb ilyen szorongási, mentális egészséget veszélyeztető faktor az pont az egzisztenciális szorongás.
Hogyha nagyon megpróbálom leegyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen azzal segítik a különböző oktatási intézményeket, hogy a saját fejlesztéseiken keresztül olyan oktatási tananyagot vagy eszközöket visznek be az intézményekbe, amelyek egyébként a hagyományos tanrend, tanmenet keretén belül nincsenek meg.
Ez pontosan így van, tehát lényegében a mi oktatási anyagaink, akár személyes jelenléti a trénereinken keresztül, akár az e-learning tananyagaink, vagy akár az élő streamek, ezek kifejezetten kiegészítik a közoktatásban, vagy a felsőoktatásban történő oktatást, képzést.
Tud mondani esetleg ilyen gyakorlati példát, hogy milyen saját fejlesztésük van, és közérthetően elmagyarázva, mit kapnak azon keresztül a diákok?
A személyes jelenléti tréningeket érnék ki először. Ezek kis csoportos tréningek, és akkor itt visszacsatolnék a teremhez, amit az ELTE BTK-n, ugye a bölcsészkaron avattunk, ugyanis ez nagyon erőteljesen kapcsolódik a mi módszertanunkhoz. Nálunk is, hogyha diákok érkeznek, akár osztályok érkeznek az alapítvány központjaiban, egyébként Budapesten és Nyíregyházán vannak ilyen központok, akkor kisebb csoportokban dolgoznak. Az alapítványunk által kidolgozott, élmény alapú, pozitív pszichológiára épülő módszertannal dolgoznak a trénereink. Tényleg az a cél, hogy minél interaktívabban, gyakorlatba átültetve tudjanak a fiatalok fejlődni, és hogyha ezt az oldalt nézzük, tehát ezt a személyes jelenléti oldalt nézzük, akkor ennek egy teljesen új verziója is, ami a nemzetközi trendek szerint is a legújabb oktatási módszertan, ez az úgynevezett blended learning. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen személyes lába, de van egy digitális lába is ennek az oktatásnak. Ez igazából a COVID óta terjedt el leginkább, ahol felismerték azt, hogy nagyon fontos, hogy egy digitális elem is legyen, egy akár e-learning eleme is legyen az oktatásnak. És nálunk az a megközelítés, hogy ezt otthon előtte, vagy az osztálytermi körülmények között ezeket a digitális tananyagokat megtekintik a diákok, ami korábban frontális oktatásban hangzott el, tehát elsősorban a lexikális tudás, lexikális ismeretek, azok ott hangoznak el, és ezt követően erősítünk rá mi gyakorlati interaktív képzésekkel, tréningekkel. Tehát ez egy újfajta megközelítés.
Nagyon egyszerűen azt is kérdezhetném, hogy miért csinálják?
Hogy mi miért csináljuk? Az alapítványnak ez a missziója, tehát az alapító missziója az, hogy a jövőre neveljük a fiatalokat. Egyébként eredetileg kifejezetten pénzügyi edukációra jött létre az alapítvány, és pár évvel ezelőtt pozícionáltuk át. Azt figyeltük meg, hogy a fiataloknak ebben a nagyon turbulens világban egyre fontosabb az, hogy támogatást kapjanak a különböző kompetenciákat. Egyébként itt most a soft kompetenciákról nagyon sokat tudnék beszélni, mert az nekem külön közel áll a szívemhez. Tehát azokat a képességeket hívjuk soft kompetenciáknak, kommunikációt, önismeretet, akár prezentációs képességeket, tanulásmódszert, tehát ezt mind tanítjuk a diákoknak.
Mert ezt különben nem tanulják meg?
Hát önismeret az nem jellemző, hogy a közoktatásban ezzel foglalkoznának.
De később a szakmai életük során erre nagy szükségük lesz.
De később nagyon nagy szükség van. A mi módszertanunk egyébként például azt is fejleszti, hogy csoportmunkában jól tudjanak dolgozni. Ezek mind-mind olyan képességek, kompetenciák, amelyek később a munkaerőpiacon, de mondjuk egy középiskolás, általános iskolás diáknak, akár az egyetemen a továbbtanulásban is nagyon hasznosak lehetnek.
Tulajdonképpen azt mondja, hogy az oktatásban nagyon újfajta igények jelentek meg, amelyeket igyekeznek kielégíteni, vagy az oktatás területén. Ezért hozták létre az OTP-fái oktatási innovációs díjat is, hogy ezeket a területeket valahogy lefedjék?
Igen, az OTP-fái oktatási innovációs díjat egy 4 évvel ezelőtt alapítottuk, illetve alapította az OTP elnöke Csányi Sándor, és azóta minden évben meghirdetjük, és egyre nagyobb sikere van. A díj célja az pont, hogy az, hogy ezeket a kiemelkedő innovációkat, amelyek léteznek az oktatásban, és sokszor ezt nem veszük figyelembe, vagy nem is gondolunk arra, hogy hány olyan pedagógus szervezet, alapítvány van, amelyek nagyon aktívan innoválnak, ezeket kiemeljük, bemutassuk, elismerjük, minél szélesebb körben láthatóvá tegyük. Ezek elsősorban arra irányulnak, hogy a tanulásnak a minőségét, hatékonyságát növeljék, a 21. századi, mondhatnám is szépen, a 21. századi kompetenciák fejlesztését támogassák. Tehát ez a díj, ez erre jött létre. Évente körülbelül 300 pályázat érkezik, ez egy azért hatalmas szám, mert pályázni olyan innovációkkal lehet, amelyek már megvalósultak nagy részt, és visszamérhető eredmények vannak. Tehát nem csak kitölt az ember egy űrlapot.
Hogy milyen innovációkkal lehet pályázni, az is mindjárt kiderül, mert hogy hallgassunk meg egy tavalyi díjazottat, az OTP Fáj Oktatási Innovációs Nagydíjat, a Kórház Suli Alapítvány nyerte el tavaly. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tanulását segíti ez a program. Mindjárt megkérdezzük az alapítvány vezetőjét, hogy hogyan, de először hallgassuk meg, hogy mit mondtak a programban résztvevő gyerekek Pirisi Csengének.
Hallottok jól bennünket?
Igen.
Jó.
Mit szóltok ahhoz, hogy így folyik az oktatás, hogy ugye Skype-on, ugye interneten keresztül Mátéval lehet tartani a kapcsolatot?
Én szerintem boldog Máté, hogyha lát, mert mi is boldogok vagyunk, hogyha őt látjuk.
Hogy segítetek neki az iskolában, hogy ne maradjon le a tanórákról?
Ugye együtt dolgozunk vele, és például van ilyen összeállás, az egyiket mondjuk ő mondja, a másikat mi mondjuk, fel szokott olvasni.
Tudja, hogy mi szeretjük, és hogy így jobban a gyógyulásra fog gondolni, hogy hamarabb visszatérhessen közénk.
Mit szólt a Máté betegségéhez?
Nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom. Meg csak negyedikbe jöhet vissza.
És ti azért biztatjátok meg erősíteni?
Igen.
Gyöngyi néni óráin szoktunk neki szorítóláncot csinálni.
Igen. Az milyen a szorítólánc?
Az olyan a kezünket, és egymást megfogjuk, és az egész osztály.
Bizony, milyen sokat számít egy kórházban gyógyuló gyermeknek, hogyha az egész osztály összefogva segíti, de hogyan lehetséges ez? Tótni Almási Mónika, a Kórházsúlyi Alapítvány vezetője is itt van velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogyan működik az önök alapítványa, hogyan tud segíteni?
Amikor egy súlyos betegség diagnózisával szembesül egy család, akkor az első időben a legfontosabb a gyógyulás. Aztán, ahogy telnek múlnak a napok, hónapok, nagyon fontos tény az, hogy vissza tudjon térni az iskolába, és hogy a gyógyulási ideje alatt is céljai legyenek, megmaradnak az osztálytársak körülötte, akik visszavárják. A kórházsuliban egy olyan rendszert építettünk fel, amiben több oldalról segítjük a tanítványainkat. Az egyik az, hogy egyetemista önkénteseket készítünk föl arra, hogy az otthoni időszak alatt egyfajta házi tanítóként heti rendszerességgel bizonyos tantárgyakból segítsenek a felzárkózásban. A másik oldalon pedig segítjük az iskolai közösségeket is, ahogy a riportból is hallható volt, hogy ők hogyan tudnak megmaradni társként, barátként, visszaváró közösségként a tanítványaink mellett. Ez az az alaptevékenységünk, de emellett nagy hangsúlyt helyezünk az oktatási rehabilitációs témakörben felhalmozott tudásunk megosztására, és ezzel keressük meg a tantestületeket, a pszichológusokat, hogy ezt a tudást átadjuk, hogy ők ezt igazán jól tudják segíteni.
Értem, tehát tulajdonképpen a pedagógusokat is felkészítik arra, hogy ezeknek a gyerekeknek hogy tudnak segíteni, gondolom digitális felületeken keresztül. De miért pályáztak az OTP Fáj Oktatási Innovációs Díjra? Vagy pályáztak-e, hogyan történt ez?
Igen, igen. Ugye ez nagyon fontos számunkra, hogy egy-egy díj, egy-egy kiemelkedő díj, ami mögött tényleg nagyon elismert szervezetek állnak, mint például az OTP, egy-egy ilyen pályázással óriási láttatást tudnak adni az ügyünknek, a beteg gyerekek tanulásának, az ügyének. Egy nagy társadalmi ablakot nyitnak a világra számunkra, És ez az mindig, ami ösztönöz minket arra, amikor egy-egy pályázatot beadunk. És az, hogy mi lettünk a nagy díj nyertesei, ez pedig egy külön végtelen öröm volt a számunkra, hiszen ezzel a beteg gyerekek tanulásának, a fontosságának az ügye az egész ország számára kinyílt és megmutatkozott.
Mit nyertek?
Hát egyrészt nyertük, egyrészt ez egy nagy megtiszteltetés, elismert szakemberektől, rengeteg szervezet közül egynek lenni és az élén állni ebben a tavalyi évben ennek a nagyszerű kezdeményezésekből álló csapatnak, ez egy nagy büszkeség, az eddigi munkánknak tényleg egy nagy méltó elismerése. Nyertük a nyilvánosságot ezáltal, az ügynek, az ismertségének a terjesztését, és nem utolsó sorban pedig ezzel pénzjutalom is járt, hát civil szervezetként a tevékenységünk mellett nagyon fontos, ugye, hogy megteremtsük az anyagi forrásainkat is, és azért ez is hozzájárul ahhoz, hogy tudjuk folytatni a mindennapi tevékenységünket.
Nagyon szépen köszönöm. Tótné Almási Mónika, kórházsuli alapítvány vezetője volt itt velünk a telefonvonalban, és a stúdióban itt van még velünk Csejte Ildikó, az OTP Fáj Alapítvány ügyvezetője. Talán érdemes arról beszélni, hogy az idei díjra lehet még pályázni, de hol, kik, hogyan pályázhatnak és mit nyerhetnek vele?
Hát szívmelengető volt ezt hallgatni, és annyira örülök, amikor ilyen visszajelzéseket kapunk. Ebből a bejátszásból is hallani lehetett azt, hogy nagyon sokféle díjazottunk van. Több kategóriában lehet indulni, általános iskola alsó, felső és középiskola kategóriában, arany, ezüst és bronz díjat ítélünk oda. Egyébként ezekkel nem titok 3, 2 és 1 millió forint jár, a nagy díjasnak pedig, amelyik a arany díjazottak közül kerül ki, 5 millió forint.
Mire lehet használni ezt a pénzösszeget?
Ezt bármire fel lehet használni, tehát mi nem kötjük ki, nem ellenőrizzük, mi egy addigi teljesítmény díjazunk, és úgy döntöttünk, hogy értelemszerűen aki megnyeri ezt a díjat, egyébként jellemzően visszaforgatják a tevékenységükbe, de nem ellenőrizzük, hogy pontosan mire költik ezt a pénzt, szintén szólva. Az, hogy milyen típusú pályázók vannak, azt szerintem azért nagyon fontos, hogy a hallgatók lássák, hogy mennyire van lehetőség a legkülönfélebb háttérrel jelentkezni. Tehát itt egyéni pedagógusok, fizikatanártól, de logopédus, amit hallják, alapítványok, szervezetek, nagyon sokféle a díjazottaknak a köre. Tehát én bátorítok mindenkit, hogy akinek bármilyen tananyagban, de láthatjuk módszertanban, munkaszervezésben, új célcsoportok bevonásában van valami új, innovatív megközelítése, az pályázzon. Július 25-ig lehet pályázni.
De hol? Egy oldalcím.
Így van, és mondom, otpfaidi.hu, ezen az oldalon.
otpfaidi.hu, egybeírva otpfaidi.hu, ugye ékezeteknél.
Így van, ékezetek nélkül. Itt megtalálják a pályázati felhívást, a játékszabályzatot, az űrlapot, amit ki kell tölteni, tehát minden olyan dokumentációt, ami szükséges a pályázáshoz, sőt, az összes korábbi nyertest 2023 óta mindegyiknek ott van a kisfilmje, és ez szerintem segít abban is, hogy aki pályázik, lássa, hogy nagyjából mégis milyen típusú tevékenységeket díjaz, és hogyan kell ezt tálalni, ami ugye nagyon fontos, hogy mik azok a dolgok, amiket érdemes kiemelni ahhoz, hogy ez a, hogy a zsűri, egyébként háromkörös zsűrizésünk van, mert nagyon, nagyon sok a pályázat, hogy a zsűri a legjobbakat ki tudja választani.
De az jó, ha sok a pályázat, mert akkor sok az innovatív elképzelés az oktatás területén.
Így van, így van. Ennek nagyon örülünk egyébként, ez még bennünket is meglepett, hogy évente ilyen magas számú pályázat tud beérkezni, igen.
otpfid.hu oldal, itt lehet tehát pályázni. Én nagyon szépen köszönöm Csejte Ildikónak, az OTP Fáj Alapítvány ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk és mesélt a díjról is, illetve az alapítvány tevékenységéről is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap pedig arról hallhatnak nálunk, hogy mi mindenről árulkodik az arcunk, az arcformánk, a mimikánk, arcelemzésről, arcdiagnosztikáról is lesz szó. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan hírek, utána pedig a Hely című műsorunk következik. Én a mai szerkesztő Gécsek Tóth Enikő, a hangmester Szilágyi Zsolt és az asszisztens Piringer Marian nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!
Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Kónya Kovács Otília középbánáti tudósítót hallják.
Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezett. Így kezdődik Juhász Gyula Trianon című verse. De ilyenkor Vas Albert Üzenet haza című költeményének sorai is a fülemben csengnek. Valahol fenn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Mi a határ túloldaláról valóban mindig gondolunk erre a napra, szűke Pátriánban, Középbánátban is. Június 4-én büszke magyarokként gyújtjuk meg az összetartozásunk tüzét. Ilyenkor felvonultatjuk a közösségünk tagjait, a legfiatalabbaktól a szépkorúakig. Magyar dallal, citeramuzsikával, versek által idézzük a múltat úgy, hogy a jövő felé tekintünk. Ismerősökre, barátainkra gondolunk, családtagjainkra, a nagy családunkra, a nemzetre. A világ bármely pontján fellángoló mágiák, vagy csak a kis gyertyalángok, jól tudjuk, mit jelentenek. Egyek vagyunk. És ez az érzés nem múlik, inkább megerősít bennünket. Összetartozunk.